tervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Nemzeti Sportrádió, és benne a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa. A most következő egy órában nem titok, hogy egy nehéz témával foglalkozunk majd, amelynek sajnálatosan aktualitása van, éppen ezért döntöttünk úgy, hogy megfelelő szakemberek segítségét kérjük abban, hogy egy olyan üggyel foglalkozunk, ami sajnos jelenség. A közelmúltban látott napvilágot, hogy az ügyesség kiskorú veszélyeztetése miatt vádat emelt egy általuk meg nem nevezett műkorcsolya edző ellen, aki, mint ahogy a közlemény fogalmaz, az eredményességet egyes gyermekek fejlődése és egészsége elé helyezte, őket pszichésen, olykor fizikailag is bántalmazta. Ugyanaz ügyesség nem nevezte meg a műkorcsolya edzőt, de a sajtóban természetesen, mert több fórumon is napvilágot látott, hogy Gólsebestyén Júliáról van szó. Viszont nagyon fontosnak tartom azt elmondani, hogy ennek a beszélgetésnek nem az ő személye lesz most itt a központi szereplője, hiszen ez a folyamat jelenleg bírósági szakaszban járó jogi ügy, és természetesen még első fokon sincsen, hogy úgy mondjam, semmiféle fajta sem ítélet, sem pedig határozat, tehát nem tudhatjuk, hogy mi lesz az ügy kimenetele. És hát az is tény, hogy ez nem egy elszigetelt személyre vagy sportágra vonatkozó jelenség. Emlékezzünk csak vissza a közelmúltban, nyilván a Magyar Úszó Szövetségben is, Szilágyi Liliana ügye kapcsán az egész úszó sportban felmerülő nehézségekkel kellett, hogy foglalkozzon a szövetség, erre külön bizottságot hozott létre, és hát az sem titok, hogy jelenleg is zajlik például a ritmikus gimnasztikában egy olyan nemzetközi független etikai bizottság által vizsgált ügy, amelynek a végeredményét még nem ismerjük, és mehetnénk tovább, és azt gondolom, hogy ez a lényeg, hogy még csak nem is sportág, és még csak nem is ország specifikus, hogy ez a jelenség sajnos létezik a versenysportban, különösképpen akkor, hogyha felnőtt edzők, szakemberek, sportszakemberek leginkább kiskorú versenyzőkkel foglalkoznak. Éppen ezért az üggyel, illetve a prevencióval, a lehetőségekkel, a megoldásokkal próbálunk foglalkozni, és ehhez két kitűnő szakembert hívtunk ide a Nemzeti Sportrádióba, egyikük itt van velünk a stúdióba, dr. Gálanda, a habilitált egyetemi docens, a testnevelési egyetem szociológus, a Szervusz Andrea, szeretettel köszöntelek.
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat is.
Másik olyuk pedig dr. Lénárt Ágot, a szintén habilitált egyetemi docens, sportpszichológus, és aki rendszeresen hallgat minket, itt a Nemzeti Sportrádióban jól tudja, hogy a Nemzeti Sportrádió Profil Fejben dől el alcímet viselő műsor sorozatának állandó szakértője, aki jelen pillanatban a zágrábi Tornász Európa bajnokságon a szabad fogalmazom, teljesít éppen szolgálatot, ezért nincs itt fizikailag, viszont az ügyben feltétlenül fontos, hogy az ő szakmai véleményét is halljuk. Szervusz Ágot, a szeretettel köszöntelek téged is.
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
És ugye azt sem titok, hogy titeket, kettőtöket kértelek kifejezetten, hogy ebben a beszélgetésben vegyünk részt, hiszen kezdeményezői voltatok egy olyan munkacsoport létrehozásának, amely 2022 óta a Testnevelési Egyetemen is működik. Ugye ez a Gyermek, Ifjúság és Szakember Védelem Kutató Csoportja, amely a tudományos munkán felül természetesen a tájékoztatást és a sportban dolgozó kollégák kompetenssé válásának támogatását is nagyon fontosnak gondolja, illetve feladatának tekint ezt a bizonyos, nagyon nehéz erre más kifejezést mondani, safeguarding szemléletet beépítse az egyetemen megújuló sportszakember képzésbe, hogy ne kerüljenek ki onnan olyan sportszakemberek, akik ezt a fajta képzést ne kapnák meg, sőt, mi több, a jelenlegi sportban dolgozó kollégák is lehetőség szerint egyfajta állandó monitorozáson essenek át ebben a tekintetben. Na, kezdjük akkor onnan talán most veled, Andrea, hogy összességében Nyilván az, hogy egy ilyen ügyben egy vádemelés megtörténik, az ügyek feltárása szempontjából jó. Az ügy azon szempontja szerint, hogy egy volt neves sportolóról beszélünk, aki edző, nyilván rossz, ez az emberben mindig okoz egy picike törést, de meglepe ma bárkit is, hogy látunk ilyesmit. Te hogy vagy ezzel, aki ezzel a területtel sokat foglalkozol?
Hát több szempontból is tudnék erre a kérdésre válaszolni. Egyrészt, mint volt élsportoló. Ebből a szempontból egyáltalán nem lep meg, mert a múltnak az örökségeit azért erősen hordozza ez a jelenség.
Másrészt, mert mi a te sportod?
Kézilabdáztam. Nem akarom népszerűsíteni, de hát tudjuk, hogy született olyan kis művészfilm, ha lehet ezt annak nevezni, amely ebben a sportágban jeleníti meg az ilyen jellegű negatív edzőviselkedés formákat.
És bocsáss meg, született olyan nagy, ha nem is művészfilm, hanem komoly mozifilm, a Fehér tenyér, ami például kifejezetten a tornasport hasonló jelenségre ide.
Így van. Ugye, itt egy ilyen és egy csapatsportágról is beszélünk, tehát azt mondhatjuk, hogy ez a sportnak a teljes körét érintheti. A másik az, hogy az egyetemen egyébként már 2019 óta van olyan kurzus, amely áldozatvédelemmel, áldozatsegítéssel foglalkozik, nem véletlenül, hiszen azért a hallgatóktól hallunk és hallottunk annó is történeteket, és ezzel az ötlettel tulajdonképpen megtalált minket a Nemzeti Kutatási Fejlesztés és Innovációs Hivatal azzal a pályázattal, amely a kultúra és család területet fette le, és mi úgy gondoltuk, mint volt sportolók, és itt ki kell hangsúlyoznom, hogy ebbe a kutatócsoportba végül is 11-en kezdtük el ezt a kutatást, különböző területekről érkeztek a szakemberek, így például Lénárt Ágota a pszichológiáról, de volt szociológus, volt jogász, van, aki közgazdász, és van, aki élsportolóként ma is a sportban tevékenykedik, vagy ma már mondjuk bíróként. És úgy gondoltuk, hogy ha van ez a család és kultúra téma, akkor mi hiszünk abban, hogy a sport az egyrészt ad egy kultúrát, és ebben a kultúrában pozitív értékek vannak, mint ahogy te is mondtad, hogy a gyerekek fejlődését kell, hogy szolgálja. Másrészt, ezt te is tudod, mint volt sportoló, hogy a sportolóként az ember bekerül egy családba. Abba a családba, ahol az értékek a biztonság, a bizalom, egymás segítése, és
a kötődés, a tartozom valahova.
Így van, és azt is tudjuk, hogy sokszor a gyerekek, főleg aki versenysportoló, több időt tölt már az edzőjével, mint a szüleivel. Úgyhogy mi így pályáztuk meg ezt a területet, és nagyon örültünk, amikor az egyetem is, a TF is támogatta, hogy első helyen ez a pályázat érvényesüljön és kapjon támogatást, és kaptunk is támogatást a hivataltól egy 4 évre szóló munkára. Ez a munka nagy lelkesedéssel indult, és azt kell, hogy mondjam, hogy a mai napig tart, hiszen bár decemberben lezárult volna, de minden ezen a területen kutató csoport kapott még halasztási lehetőséget, és mi ezt abszolút kihasználjuk, hiszen azok a kutatási eredmények, amelyek születtek, és itt fel kell hívnom a figyelmet arra, hogy tehát nem elképzelések, gondolatok, meg feltételezések, hanem exakt kutatási eredmények alapján tudjuk azt mondani, hogy kell erről a jelenségről beszélni, benne van a magyar sportban, különböző formákban van benne, és követnünk kellene a nyugati mintát, főleg az angol szász mintát, amely ugye a safeguardingra, és itt felhívnám figyelmet, hogy a gyermekvédelemhez képest, tehát a child protectionhoz képest a safeguarding az egy mindig egy ilyen preventív, tehát olyan terep előkészítésre törekszik.
Van ennek megfelelő magyar kifejezése?
Hát én nem fordítanám, mert nagyon erőltetett lenne. Azért próbálom hangsúlyozni a különbséget, hogy ebben a preventív megelőző intézkedések, amelyek többszintű összefogást igényelnek, és egy szemléletmód változást, ami különösen szükséges itt ezekben a volt államszocialista országokban.
Jó, tehát egy picit érzem azt, amit mondasz, hogy azért az államszocializmusból hozott gyakorlat, és hát meg mindannyian abban a korban kezdtük el az élsportot. Ugye Ágota még mindig sportolt, tehát ilyen szempontból ő ugye egy kicsikét felülló ki ebben a történetben, de azt nyugodtan mondhatjuk, hogy ugye egy olyan rendszerbe születtünk bele, ahol bizonyos szempontból az eredményesség, a sportolói eredményesség egyfelől egyfajta, szinte az egyetlen kitörési mód volt legalábbis annak, aki a sportra adta a fejét, és éppen ezért az ehhez mellékesen kapcsolódó jelenségeket nemhogy eltűrtük, hanem azt gondoltuk, hogy ez teljesen természetes. Ágota, te magad nyilván, aki régóta is sportolsz, és ugye nyilvánvalóan szakemberként figyeled a változásokat, szerinted mikor kezdett el ez a jelenség, hát hogy úgy mondjam, úgy felszínre kerülni, hogy ez ezzel foglalkozni kell, és ez persze ennek számos vetülete van, és voltak nagyon-nagyon durva megnyilatkozásai is, például ugye az Egyesült Államokban zajló történetekről ne is beszéljünk, tehát nem feltétlenül gondolom, hogy csak az államszocialista országok, hanem ez akár, ahogy mondtam, szerintem sokkal inkább jellemző, hogy olyan sportágokban, ahol felnőtt, illetve kiskorú sok időt tölt együtt, abban jobban jelen van. Szóval neked mi a tapasztalatod, hogy mióta kezdi felismerni a világ, hogy ezzel a jelenséggel foglalkozni kell?
Egészen friss tapasztalatokkal tudok szolgálni, hiszen júliusban volt Temesváron az Európai Sportpszichológiai Társaságnak a kongresszusa, és hát természetesen, mint érintett ebben a témában, igyekeztem minél több műhelymunkában, workshopon, előadásban részt venni. És sajnos az a tapasztalat, hogy nem csak hogy most reneszánszát éli, hanem szinte erősödik az ezzel kapcsolatos felismerés, és ez most már hangot is kap, hogy ezzel a területtel foglalkozni kell. Nagyon érdekes a jelenség, mert néhány országban azt mondják, hogy nem kell, nem szükséges, a sport az ilyen, ezt így el kell fogadni, de egyre több a szülői megnyilatkozás, egyre több a másik oldalról a szakember megnyilvánulás, hogy ez már pedig nem mehet így. Nagyon érdekes, hogy vannak titkolt rejtett dolgok, amik felszínre kerülnek, ezek általában óriási felháborodásra adnak okot, de másik oldalon elindult a szisztematikus munka, és azt mondhatom, hogy pont Temesváron is azt tapasztaltuk, hogy 3-4 olyan kiemelt területen is megnyilvánultak a szakemberek, amiket mi is dolgoztunk, tehát széles körű képet kaphattunk arról, hogy hol tart ma a dolog. Sajnos egyik oldalról azt kell mondani, hogy mindenhol előfordul ez a téma, és vannak mind a két oldalról túlkapások is. Tehát például vannak olyan tanítványaim, akik Angliából kénytelenek voltak hazajönni, pont tornáról szólt a történet, mert Angliában egyáltalán nem engedték az érintést, és nem tudtak asszisztálni. Ugye az asszisztálás azt jelenti a tornában, hogy a különböző mozdulatoknál az edzőnek oda kell tartani a kezét, hogy megvédje a sportolót, és a két edző kollega sajnos hazajött, mert azt mondta, hogy ha nem tud asszisztálni, akkor nem tud tanítani. Másik oldalról pedig, hát ugye rengeteg példát látunk arra, hogy ez milyen módon nem történhet meg. Sajnos kortól, sportáktól függetlenül vannak ilyen jelenségek, tehát Magyarországon is volt olyan csapatsportágban, hogy az edző ecetbe mártotta a gyerek kezét, mert majd akkor megtanul dobni. Na most egészen elképesztő fenyítési és büntetési dolgok kerülnek elő, de ez rendszerhiba is. Arról is szól a történet, hogy hogyan várja el a rendszer az eredményt, és az edzők egy része elkeseredetten próbálja ezt ilyen szempontból hozni. És hogyha ez nem megy, akkor az ezzel kapcsolatos frusztráció, akadályoztatottság érzése a gyereken csapódik le, a fiatal sportolón csapódik le, hiszen mindenáron eredményt kell elérni. Viszont lehet pozitív példákat is látni, sokat emlegetik mostanában a norvégoknak a tapasztalatát. Igen. És azt kell látnom, most én direkt megfigyeltem, tehát oda mentem a norvégok edzésére, hát ugye a teremben szabadon lehet közlekedni, és tényleg azt láttam, amiről eddig is szóltak, derűsen, vidáman segítik, támogatják a sportolót, és nem csinálnak ügyet abból, ha valami nem sikerül. Igen, gyerünk, javíts ki, megyünk tovább. És ez a szemlélet egészen más derűs munkalégkört biztosít. És ez nem jelenti azt, hogy ne dolgoznának keményen. Tehát nagyon sokan azt gondolják, hogy csak sírva, fájdalmasan lehet eredményt elérni, ez egy hamis mítosz, ez nem igaz. Lehet nagyon is keményen dolgozni, pontosan úgy, hogy eredményt lehessen elérni, de másképp építik föl az egésznek a menetét, máskor várnak el teljesítményt, és az egésznek tényleg van egy felépített rendszere. Azt gondolom, hogy minden országban, ahol ilyen jellegű problémák vannak, ezt a szemléletet érdemes lenne átvenni.
Igen, de a szemléletváltást tudjuk, hogy az nem egy gyors folyamat. Tehát ugye ahhoz évek, sőt lehet, hogy generációk kellenek. Olyanok, akik mondjuk például nem úgy nőnek fel, és lesznek edzők, hogy ők ebben a világban nőttek fel. És most természetesen a bevezetőnkre is hadd utaljak vissza, és nem szeretnék most semmiképpen sem személyeskedni, de láttunk már olyat, és elképzelhető, hogy emögött is van olyan tapasztalat, ami miatt most a vádemelés született, hogy de hát engem is így edzettek. Hát én is kibírtam. És lám-lám, Európa bajnok lettem, lám-lám, ezt értem el, és a többi, és a többi. Tehát amikor arról beszélünk, hogy hogyan lehet a szemléleten változtatni, akkor azt, amit hoz valaki magával, és azt gondolja, hogy ez ugyan nehéz volt, ugyan megszenvedtem, de lám megszületett az eredmény. Persze azokra viszonylag ritkán beszélünk, akiknek nehéz volt, megszenvedték, de nem született meg az eredmény, ők általában ugye nincsenek a frontvonalban. Szóval, hogy ez vajon, ez nyilván bizonyos szempontból azért pszichológiai kérdés, hogyha neked is szól a kérdés Ágota természetesen, de most először Andrára nézek, hogy szerinted ehhez hány generáció kell, és hol kell beavatkozni, melyik ponton, akár az oktatás, tehát amikor szakembert képzünk, vagy pedig melyik ponton kell lehet szociológiai értelemben új szemléletet formálni, vagy nyújtani az ebben résztvevőknek?
Hát ugye egy szociológiai elmélet mondja, a politikai gazdasági átalakuláshoz hónapok, évek, rövid évek kellenek, de a szemlélet átalakuláshoz évtizedek. Uh-huh. Na most itt is, amit Ágota mondott, ugye az elvárások és az eredmény hajszolás. Ugye a sportnak a szubkultúrájába kialakult az, hogy ahhoz, hogy megkapjuk a támogatást, megkapjuk az elismerést, és azt hiszem, hogy ez a mai napig így van, ahhoz hozni kell az eredményességet. Tehát, mintha született volna egy olyan belső konszenzus, hogy igen, hát vannak itt problémák, van, amitől szenvednek, sokan szenvednek, és ugye nem csak sportolók, hanem tegyük hozzá edzők is. Azt mégis tartani kell a berkeken belül, mert különben ez az eredményesség rovására mehet. Na most az a kérdés, hogy hogyan lehet váltani, és ugye erre lennének nekünk is majd javaslataink, hogy az eredményesség mellett az is egy eredményesség maradjon, hogy például a gyermekek nem hullanak ki a sportákból, hogy edzőt nem kell elküldeni.
Hogy jó a munkalégkör.
Hogy jó a munkalégkör, hogy a szervezeteknek erről be kell számolni, milyen volt a lemorzsolódás, milyen volt az edzői lemorzsolódás, volt-e olyan probléma, ami a safeguardinggal kapcsolatos. Tehát ez is, hogy csúnyán fejezem ki, el legyen számoltatva, ugyanúgy, mint az eredmény. És akkor nézzük meg, hogy hogyan állnak ezek a számok egymáshoz képest. Tehát amíg erre nem kérnek semmilyen visszajelzést, és teszem hozzá, nem akarnak hallani visszajelzést erről, addig nem fogunk tudni elmozdulni, hiszen már most látjuk, ugye hát a két évvel az olimpia előtt már az eredményességről van csak szó, hány érmünk lesz, hány aranyérmünk lesz, és közben azt kellene még mellette meghallani, hogy az utánpótlásban mi a helyzet, mennyire maradnak a gyerekek, mennyire morzsolódnak le, hiszen egyébként a másik oka, amiért ezzel foglalkoztunk, az, hogy tudjuk, hogy a csökkenő gyermekszám az azt is jelenti, hogy ugye a kiválasztási bázis, sőt már csökken. Nem is kiválasztásinak nevezem, mert annak is örülnek, ha valaki elmegy bármilyen képességgel sportolni, hogy úgy csökken, hogy nem szabad hagyni, hogy a gyerekek etikátlan, meggondolatlan edzői viselkedés miatt, amiből egyetlen momentum elég. Tehát nem kell ezt rendszeresen csinálni. Tudjuk, hogy egyetlen momentum elég, különösen az érzelmi bántalmazást tekintve, hiszen azt mi is megtanultuk gyerekként, már bocsánat, hogy ezt mondom, és ezzel nem fizikai bántalmazásnak a hogy most az erejét csökkentve, de hogyha az ember kapott egy fenékberugást, akkor az 2 másodpercig sajgott, de a lelkünk mondjuk lehet, hogy hetekig, vagy azt mondtuk, hogy többet nem. Így van, tehát ezek a hatások, ezek olyanok lehetnek gyermekektől függően, tehát ugye van, aki egy ilyen momentumon jót nevet, és ma este nem is emlékszik rá, de van, aki azért este sír, és igen, azt mondja otthon, hogy holnap nem megyek edzésre. Tehát ez is mindenképpen szükségessé teszi, hogy a mentalitáson változtassanak az edzők, és megtaláltuk az empirikus kutatás során, hogy mi az, amin változtatni is kellene.
Na majd akkor erre mindjárt ki is térünk. Hát akkor nézzük ennek a pszichológiai oldalát, mert ugye Andrea most ezeket felvetette, hogy azért a fogadó oldalon is nagyon nagy az eltérés. Tehát van, aki átsiklik rajta, és valóban nem rendül bele, átfut rajta, mint egy kisebb ütés egy boxolón, és van, aki valóban belehal ebbe, vagy egyszerűen elsorvad, és lemorzsolódik, vagy az is lehet, hogy egy életen át cipel sérüléseket. Szóval gondolom, hogy itt meg nyilván a te szereped jön be, hogy ezeket fel kell tudni ismerni, vagy adott esetben szülő ként látni kell, hogy baj van a gyerekemmel.
Így van, pontosan, és nem csak arról van szó, hogy hogyan éli meg valaki, hanem hogy ennek milyen nyoma marad, és ez milyen hatással lesz az életére. Tehát, hogy akit fenéken billentettek, és utána azt mondja, hogy hát ezt így kell csinálni. Tehát kapott egy mintát arra vonatkozóan, hogy hogyan kell bizonyos helyzeteket lerendezni. Tehát a konfliktuskezelés és az ezzel kapcsolatos dolgok mind egy téves irányba tudnak menni. A másik, ami szintén a mintához kapcsolódik, és a minta ismétléshez, az pedig arról szól, hogy amit végigéltünk, és azt mondjuk, hogy hát én is bajnok lettem, jó ez így, ahogy van. Ezek a minták, ha ismétlődnek, és ilyen edzők kerülnek ki, akik ugyanezzel a mentalitással dolgoznak a gyerekekkel, akkor ez a minta örök életű lesz. Sok mintánál szeretnénk, ha ilyen módon generációra generációra menne tovább, de ezt a mintát így nem szeretjük. Éppen ezért pontosan nagyon nehéz ennek a megtörése is. Mert gondoljunk bele, nem csak a fizikában, hanem a pszichológiában is így van, hogy a nyugvó pontra törekednek az emberek is, és az acélgolyó is a völgynek az alján. Tehát abból kimozdulni, az már mind-mind-mind plusz energiát jelent. És hogyha ez az energia egy olyan befektetést is jelent, hogy tanulni kell hozzá, sőt, megváltozni. Ugye ennek a programnak volt egy olyan része is, hogy a 18 év alattiaknak kötelező tesztet kellett írni, amiben elkötelezik magukat arra, hogy nem viselkednek így, hanem az új irányba fordulnak. És nagyon sokszor volt olyan reakció, hogy miért volt erre szükség, jó ez így, ahogyan van, mi csak fölbolygattuk az állóvizet, és ezt nem kellett volna. Tehát társadalmi szinten mintát váltani nagyon-nagyon nehéz. De érdekes, amikor már a gyerekek, ugye, hát azért ők is olvasnak és hallanak ezzel kapcsolatosan dolgokat, tehát volt olyan jelenség is, amikor a sportoló megállt, és azt mondta az edzőnek, hogy maga most abuzál engem? Az edző meg nem kapott levegőt, hogy most honnan tudja a kölök, hogy erről van szó. Pedig erről volt szó. Tehát, hogy minden oldalról kell ezzel kapcsolatosan a nevelés. De mondok olyan példát is, hogy kolléganőm gyereke labdajátékban vett részt, és a kolléganő beszélt a szülőkkel, a szülők meg azt mondták, hogy teljesen rendjén van, hogy bántják a gyerekeket, ha ez kell az eredményhez, ugye mint a régi iskolában, ugye pont volt egy ilyen úszóiskola, tudjuk kiről van szó, akkor hadd menjen. És mondta a kolléganő, hogy hát de emberek, álljatok meg, szülőkénti engedélyezitek azt, hogy amit most történik a gyerekekkel? Tehát én sem nagyon gondoltam volna, hogy ez ma még kérdés, és neki támadtak, hogy jó, ez így, ahogy van. Tehát azt gondolom, hogy a nevelést, az oktatást minden területen el kell végezni, és ugyanúgy kell szülők akadémiát csinálni, amiben el tudjuk mondani a szülőknek, hogy ez miért káros, és miért ne engedjék, ha a gyerekek ilyen közegbe kerülnek. De a gyerekeket is fel kell világosítani, már az óvodában van olyan, hogy megtanítják nekik a bugyi határt, tehát hogy melyik az a terület, ahová nem szabad nyúlni a felnőttnek, és így tovább. Tehát a nevelést, oktatást minden szinten el kell kezdeni, a sportolóknál, a gyerekeknél, a szülőknél, az edzőknél, és hozzáteszem a sportszakembereknél is, mert hiszen a mi szakmánkban ugye természetesen találkoznak ilyen esetekkel, de egy sportvezető nem biztos, hogy olyan szinten érintett lesz egy ilyen esetben, amiben tud segíteni, tehát neki is tudnia kell, hogy hol van ez a bizonyos határ, és milyen lehetőségek vannak a tovább lépésre. A másik nagyon fontos dolog pedig, hogy ne legyen tabu, mert akivel történik ez az eset, általában szinte 100%-ban azt tudjuk mondani, hogy azt kiáltják ki bűnbaknak. És ez aztán végképp egy nagyon kóros személyiségre ható nyomást helyez a
sportolóra. Abszolút így van, és ez nyilván egy nagyon nehéz folyamat, és ugye is említettem már, hogy az amerikai Larry Nassar esetét, ami megrázta az egész világot, ugye aztán lett bizony szempontból a MeToo jelenség, aminek lettek, azt gondolom, hogy átcsapódó, és olyan hatásmechanizmusai is, ami megint egészségtelenné alakított a dolgokat, és amikor azt mondjátok, ugye, hogy gyermek és szakembervédelem, akkor ez egy nagyon fontos dolog, ugye, hogy az ártatlan szakembereket, a szakmájukat, jól végző szakembereket is meg kell védeni, tehát kell tudni olyan közeget csinálni, és erre utat nyilván Ágota is, amiben nincs tabu, mert hogy mindenkinek a biztonsága fontos, és mindenkinek a biztonságos munkavégzése, meg a jó munkakörnyezet, amit az imént ugye említettetek. Illetve hát az is nagyon-nagyon fontos, és ez nyilván majd egy másik kérdés, hogy mindezt hogyan lehet már, ha eljutunk oda, adott esetben jogszabályi környezetbe helyezni, mert amíg ez mondjuk ott nem jelenik meg, addig nagyon sokan nem érezhetik úgy, hogy ez ügyben muszáj lépni. Márpedig most azért is beszélünk erről, mert ahogy mondtuk, ez egy jelenség, egy sajnálatos jelenség, ami hol felüti a fejét, hol egyes ugye, jogi vagy büntetőjogi ügyek kapcsán beszélünk róla, miközben jelen van a sportban, sokkal több helyen van jelen, mint amennyi ebből felszínre kerül, és azt szeretnénk, hogyha ezeknek a száma minél kevesebb lenne, illetve ahogy mondtátok, ugye egy sokkal egészségesebb munkakörnyezet lenne. Azt említetted, Andrea, az imént ugye, hogy empirikus tapasztalatok alapján látjátok a beavatkozási pontokat. Akkor beszéljünk ezekről egy kicsikét, és aztán majd a következő fél órában pedig beszélünk arról, hogy hol tartunk most, illetve hogy mik lehetnének a következő szinten ezek a lépések, amelyek elősegítik ezt a folyamatot.
Igen, tehát ami a kutatásunkban előzetesen azt tűztük ki, hogy nem a napvilágra került eseteket elemezzük, amelyek te is emlegettél, hanem inkább megnézzük azt, hogy melyek azok a kulcspontok, és melyek azok a rizikófaktorok, amelyeknek a következményei lehetnek ezek a bántalmazási esetek, és az egyik ilyen maga a tudás. Ugye tudjuk mindig, a tudás az, amelynek a hiánya nem mentesít, viszont ha nincs, akkor az nem jó. És mi is azzal kezdtük a munkát, hogy azokat a fogalmakat, amely ez a jelenségkörrel kapcsolatos, például a bántalmazás különböző eseteit, formáit, vagy az elhanyagolást, amiről sokan nem szoktak beszélni, pedig az is egy bántalmazási forma. Ugye mi a különbség agresszió, erőszak, bullying, vagy konfliktus között, ezeket tisztáztuk, és utána több mint 860 edzővel vettünk föl adatokat kérdéves formában, illetve a TFS hallgatók, akiknek ugye többsége ma is sportol, vagy élsportoló is akár, a körükben is folytattunk egy ilyen szörvi vizsgálatot. És ami a legérdekesebb eredmény volt, és elgondolkodtatóbb, hogy máshogy érzékelik az edzők, és máshogy érzékelik a fiatalok ezt az egészet. Tehát amikor egymás mellett tettük azt a két grafikont, amikor megnéztük, hogy főleg az érzelmi bántalmazás, mert szerencsére azt tudom mondani, hogy a fizikai bántalmazásnak a gyakorisága az adataink szerint azért csökkenőben van. Tehát azért ott mégiscsak visszafogottabb lett ez az egész jelenség és maga a sportnak a területe. Az érzelmi bántalmazás az gyakori, és a fiatalok lényegesen magasabb arányba számolnak be érzelmi bántalmazásról, mint ahogy ezt az edzők teszik. És a másik, amire felhívnám
ez
a figyelmet...
Ez azt jelenti, hogy a fiatalok ezt megélik,
igen.
Az edzők meg tulajdonképpen szinte természetesnek veszik, vagy nem gondolják, hogy ez az.
Igen, így van. Uh-huh. És ugye itt van a kutya elásva, hogy igen. Így mondjam, kevésbé tudományos formában.
Bocsáss meg, ugye amikor egy ilyen vádemelés bekövetkezik, és itt is arról van szó, hogy az eredményességet egyes gyermekek fejlődése vagy egészsége elé helyezte, ebben benne lehet az, ugye, amiről beszélünk, hogy bizonyos lépések nem tűnnek fel az edzőnek, ugye, hogy ez önmagában bántalmazás.
Így van, amire a gyerek esetleg otthon sír.
Igen.
Tehát ha oda dobunk egy korcsolya élvédőt, az lehet, hogy nekünk egy, tehát észre se vesszük tulajdonképpen, hogy mit csinálunk. A gyermekem, aki megcsattan az élvédő, az meg észreveszi, és ugye ez neki egy olyan élményt jelent, amiért lehet, hogy másnap már nem megy leedzésre.
És vagy valószínűséggel nem is biztos, hogy maga az élvédőnek a csattanása fáj, hanem az, hogy egy ilyen megalázó helyzetbe kerültem.
Igen, de hogy bonyolítsam a témát, ugye nem... Tehát azt mindig hangsúlyozom, hogy azért foglalkozunk mi ezzel, és mondjuk el mindig, hogy mi mindannyian a sportból jövünk.
Igen.
Tehát azt tudni kell, hogy a sportban vannak veszélyhelyzetek. Ott néha meg lehet halni, bocsánat, még igen. Edzésen is. Hát a te sportágatban tudod. Tehát, hogy az egyik nagy kérdés ott kezdtük, hogy hát azzal jönnek, hogy de hát fegyelmezni kell, életet menteni kell, sérülést megelőzni kell, és ez...
És ezzel nehéz vitatkozni.
Nehéz vitatkozni, és behozok egy harmadik, vagy már nem tudom, hanyadik aspektus, negyedik szempontot, hogy nem mindegy, hogy milyen generációkkal dolgozik az edző. Ugye itt pontosítanék Ágon, mert azt mondta, hogy a 18 év alatti, tehát a fiatalkorúakkal foglalkozó edzőknek írja elő most már a jogszabály az, hogy évente kell ilyen safeguarding képzésen részt venni, és ez a jogszabály, ez örülünk, hogy van, de meglehetősen elégtelen, hogy finoman fogalmazok, úgyhogy megpróbálunk olyan irányba is lépéseket tenni, hogy itt a jogszabály kiegészítési vagy változtatási javaslattal éljünk a jövőben.
No, hát iszonyatosan gyorsan megy az időnk, és rengeteg a téma ennek kapcsán, és még előrevetítem annak a lehetőségét is, hogy ebből akár több beszélgetés is lesz. Az első fél órában elkezdtük elemezni, ugye a közelmúlt büntetőjogi ügyei kapcsán azt, hogy mi is történik a magyar sportban, és egyáltalán hogyan tudunk foglalkozni azzal a jelenséggel, amit akár a fizikai vagy lelki abúzus kapcsán említünk. Dr. Gál Andrea, illetve Dr. Lénát Ágot, a szakértő vendégünk ebben a műsorban, velük folytatjuk rövidesen.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
De jó ég! Az a hajrá, az nagyon bejön! Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét! Vége van! Magyarország ott van a legjobb között!
De Magyarország legyen az olimpiát! De jó ég!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Műsorajánlót hallottak.
Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Debrecen megrendezné a női kézilabda Európa Liga 4-es döntőt. Az államalapítást ünnepli a világ magyarsága. Marad a kánikula néhol záporokkal. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
Sporthírek.
A spanyol másodosztályban szerepel Jakobisvili Áron. Az Almeria ugyanis a hivatalos honlapján közölte, hogy kölcsönvette a Barcelonától a magyar kapust. Távozott a horvát Jadran Splittől és a török NK-hoz igazolt német Toni válogatott vízilabdázó. Olvasható a vlv.hu szakportálon. Új törés miatt nem indulhat a hétfőn kezdődő kínai öttusa világbajnokságon Tamás Botond, aki legutóbb az isztambuli Európa-bajnokságon egyéniben ezüst, még csapatban aranyérmet szerzett, írja a hazai szövetség hivatalos közösségi oldalán. A tervezett 8 helyett így csak 7 magyar sportoló utazik a VB-re. A nőknél Guzi Blanka, Erdős Rita, valamint Bauer Blanka, a férfiaknál Koleszár Mihály, Tárkányi Zsombor, Böhm Csaba és Szép Balázs képviseli a magyar színeket. Ha a DVSC bejut a női kézilabda Európa Liga 4-es döntőjébe, megpályázza annak megrendezését. A klub sajtótájékoztatóján Ábrok Zsolt ügyvezető úgy fogalmazott, a bajnokságban és a Magyar Kupában idén is az éremszerzés lesz a céljuk, az Európa Ligában pedig a legjobb négy közé jutás. Amennyiben sikerül, a debreceni Phoenix Arena adhatna otthont a 4-es döntőnek.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Országot építeni évek, évtizedek, évszázadok kitartó munkája. Szent István pontosan tudta ezt. Jelentette ki a nemzeti ünnepen tartott zászlófelvonáson és tisztavatáson a kormányfő. Magyar Péter úgy fogalmazott, intézmények, törvények, tudás, szövetségesek és olyan emberek kellenek, akik készek az országért felelősséget vállalni. Hozzátette, azért is különleges, hogy éppen augusztus 20-án avatnak honvédtiszteket, mert egy állam akkor valóban állam, ha meg tudja védeni a polgárait. Voltunk, vagyunk, leszünk. Boldog születésnapot Magyarország! Ezt írta Orbán Viktor a Facebook oldalán az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából. A Fidesz elnöke bejegyzésében a Kiskata zenekar Megmaradni Magyarnak című daláról készült videóklippet osztotta meg. Magyarország és Budapest ellenálló képességének megerősítéséről beszélt a főpolgármester augusztus 20-ai ünnepi köszöntőjében. Karácsony Gergely szerint a zöld politika az egyetlen érvényes válasz arra a kérdésre, hogyan lehet jó élete az embereknek. Egyúttal elismerését fejezte ki a kormánynak azért, hogy hazahozta az uniós forrásokat. Megnyílt az Országháza nagy közönség előtt az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Az érdeklődők ma este 6 óráig, holnap és szombaton pedig 10 és 18 óra között ingyenesen tekinthetik meg a díszlépcsőházat, a kupola csarnokot és a Szent Koronát. A parlamentben az Országgyűlési Múzeum tárlatai is várják a látogatókat. Az épület előtt várakozóknak vizet osztanak és permetkapukat is felszereltek. 12 virágkocsi vonult végig Debrecen városán az 57. virágkarneválon. A kompozíciókat hazai és külföldi művészeti csoportok produkciói kísérték. A több százezer élő virágból készült alkotások között a Szent Koronát, Kincsemet és a Hortobágyi 9 lyukú hidat megjelenítő kocsi is szerepelt. A karneválon külföldi fellépők is szórakoztatták a közönséget. A virágkocsikat napközben a Nagyerdei stadionnál lehet megnézni, este pedig új látványvilággal ismét felvonulnak.
Közlekedés.
Lezárás lassítja a forgalmat Budapesten a 22. kerületi Ezüstgaras utcában, a Szakiskola utca előtt. Szakaszos és időszakos forgalomkorlátozásra kell számítani a fővárosban, a belvárosi részen a Lánchíd, a Deák Ferenc tér és a Kossuth tér között. Erős a forgalom az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán, Székesfehérvárnál, az 50-es és a 63-as kilométer között. Szakaszos lassulásra, torlódásra kell készülni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
Időjárás.
Visszatér a kánikula, másodfokú hőségriasztás lépett életbe vasárnap éjfélig. Délután csak északon, északnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. A szél időnként megerősödik. Napközben 32-37, késő este 26-33 fok lesz. A Balaton 24, a Velencei tó 22, a Tisza tó 25 fokos.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Ez itt továbbra is a Nemzeti Sport Rádióban egy nagyon izgalmas és tartalmas beszélgetés egy nehéz témáról. A mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa, illetve két szakértő vendégünk van, dr. Gál Andrea, habilitált egyetemi docens, szociológus, illetve dr. Lénárt Ágota, szintén habilitált egyetemi docens, sportpszichológus, aki most Zágrábból, a Tornász Európa Bajnokság helyszínéről telefonon kapcsolódik hozzánk. Annak kapcsán, hogy a közelmúltban vádat emeltek egy műkocsai edző ellen, Gólsebestyén Júri Júriáról van szó, de már a beszélgetésünk legelején is elmondtam, hogy ezt a beszélgetést az ő személyétől elemeljük tekintettel arra, és ezt nyilván jogászként is mondom, hogy ez egy folyamatban lévő jogi eljárás, amely bírósági szakaszban van, és nem tudhatjuk, hogy mi lesz a vége. Ez önmagában már eddig tény, ezt tudjuk, de az is igaz, és ugye ez is szóba került a beszélgetésünk elején, hogy nem is személy, nem is sportág specifikus, és abszolút nem magyar jelenség az, amiről beszélünk, hiszen számtalan ilyen esetet láttunk sajnálatosan a közelmúltban, illetve egy olyan világjelenségről van szó, amelyben nyilván nagyon sok nemzetközi folyamat is benne van, a gyermekjogok fejlődésétől elkezdve számos egyéb olyan kérdéskör, amely a kultúránk, az életünk körülményének a megváltozása miatt is azt gondolom, hogy új szemléletet hoz vagy hozhat be. Ebbe az is benne van, hogy most egy kicsit személyesítsem ezt a dolgot, hogy ahogy én vagy mi sportoltunk, azt ma már, meg amilyen körülmények között, meg amilyen feltételek mellett, ha az ember gyerekéről van szó, azt azért nem biztos, hogy szeretné. Tehát én elviseltem, de gyerekemmel ezt ne csinálják. Tehát nagyjából körülbelül így tudnám ezt most egy kicsit így sarkítva elmondani. Ott hagytuk az imént abban, Andrea, hogy sok-sok kutató óra, következtetés és megoldási képlet tulajdonképpen empirikus tapasztalatok alapján merült fel a ti kutató munkátokban, és hogy el is indultunk, ugye hál' Istennek akár a jogszabályváltozás irányába. Kérlek, beszélj egy picit akkor arról, ahogy mondod, tapasztalatokból, hiszen ti az élsportból jöttök, hogy állunk most, tehát mik lennének valóban azok a beavatkozási pontok, ahol már lehetne eredményt elérni ennek a szemléletváltozásnak az érdekében?
Igen, amikor 24. július 1-től kötelezővé vált a fiatal kurakkal dolgozó edzőknek a képzése, akkor a mi kutatási munkánk is hát kapott egy új aspektust, mert ugye ez minket is váratlanul ért, de annyiban örültünk neki, hogy megkezdhettünk egy gyakorlati munkát, hiszen elkezdték keresni az egyetemet, hogy hát hogy lehet ezt a képzést megoldani.
Tehát ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a sporttörvény alapján, vagy egy kiegészítése alapján ugye az történik, hogy a 18. életévét be nem töltött sportolót felkészítő edzői tevékenységet végző sportszakember legalább évente egyszer köteles részt venni a gyermekekkel való bánásmóddal, a gyermekekkel és a szülőkkel való kommunikációval kapcsolatos továbbképzésen, és hát ugye nektek ez a szakterületek, tehát ha jól értem, akkor a ti tudásotokra megnőtt az igény.
Igen, és hát kicsit félre kellett tennünk azt az elméleti vonalat, amit ugye a pályázat elnyerésénél mi megígértünk, mert úgy gondoltuk, hogy a gyakorlatban is tenni kell ezen a területen. Az nagyon szerencsés volt, hogy az első pillanattól kezdve vannak olyan komoly szakmai partnereink, mint például a Magyar Edzők Társasága, a Magyar Paralimpiai Bizottság, a Sportegyesületek Országos Szövetsége, vagy a Nemzeti Versenysport Szövetség.
Ez elég széles az szakmai spektrum.
Igen, nagyon örültünk, hogy ennyien mellénk álltak. És hát ugye ők is kérték a segítségünket, hogy most akkor mi a helyzet, mert hát meg kell mondani azt, hogy ez a jogszabály azért meglehetősen, hogy is fogalmazok, laza. Tehát azt kérdezték, hogy akkor most ki képezhet? Milyen anyag alapján képezhet? Mennyi ideig kell, hogy tartson a képzés, és hogy lesz ennek a kontrollja.
És kiadja meg rá ugye úgymond a pipát, hogy igen, kérem szépen, maga átment ezen
így
a képzésen.
Van, így van. És olyan, volt olyan sportágnak a szövetségi jogász, aki azt mondta, hogy a leírtak alapján, ha most itt elét tolok az edzi elő egy A4-es papíron, van 5 mondat, és ezt aláírod, meg volt a képzés. Uh-huh. Úgyhogy mi az első perctől kezdve azt mondtuk, hogy ez így nem jó. Ez nem elég. Tehát sajnos most csúnyán fogalmazza, ki lehet játszani, vagy mondhatom azt, hogy nem, lehet nem komolyan venni ezt az egész rendelkezést.
És feltéve, de nem megengedve, mert nyilván nem ez volt a cél, hogy ne vegyék komolyan. Tehát ha belekerült mondjuk a sporttörvénybe egy ilyen jellegű jogszabályi kiegészítés, akkor nyilván ez eleve azt célozta, hogy ebben legyen változás. Az más kérdés, hogy esetleg mondjuk egy picit pongyol a megfogalmazás, és hogy ezen akkor, ha más nem, akkor a jövőben például érdemes lenne akár a sportkormányzatnak is gondolkodni, hogy hogyan lehet ezt a továbbiakban pontosítani, és olyan keretek közé helyezni, amely mindenki számára érthetőbb.
Így van, így van. És hogy lehet kontrollálni? Ugye azt tudja, aki mondjuk Angliában dolgozott, hogy ott például safeguarding igazolványjal kell rendelkezni a kiskorukkal foglalkozó edzőknek, mint nálunk az erkölcsi igazolvány, az olyan szinten van. Itt ugyanakkor tényleg nem tudták a sportágak is, hogy akkor most mit várnak el? Tehát legyen valami papír, legyen egy pecsét, vagy legyen egy aláírás, és akkor megvan ez a képzettsége az edzőknek.
Vagy inkább legyen mögötte tudás. Vagy legyen. Mondtál,
és hogy szükség van erre a tudásra. Mert a másik érdekes tapasztalatunk, hogy voltak olyan szövetségek, itt hagy emeljem ki, hát az is köztudott, ugye, ami a karate sportákban történt, például a karate szövetség az első között fordult hozzánk, hogy ő egy komolyabb képzést szeretne. Voltak is annyian a karate edzők a képzésen, hogy hát a fogason is lógtak a terembe, és úgy jöttek be sokan, hogy hát eljöttek már, hogy kell, de hát mit lehet nekik erről mondani? És tényleg hihetetlen volt, hogy nem akartak kimenni 6 órát. Végighallgatva a teremből, mert azt mondták, hogy hát annyi minden tudatosult bennük, annyi minden újat hallottak, hogy ez volt a legjobb képzés az utóbbi időben. Nagyon-nagyon büszkék voltunk rá, és vártuk, hogy jönnek a további sportágak, jöttek is egyébként, tehát több ilyen képzést tartottunk, és a Magyar Edzők Társaságával is együttműködve, ugye online továbbképzésekben szerepelnek a kutatócsoport tagjai. Ami viszont úgy gondoljuk, hogy egy nagyon nagy lépés lenne az, hogy ennek a képzésnek, tehát legyen a képzésben olyan szakembergárda, bocsánat, nem akarom magunkat dicsérni, de mint mi vagyunk, akik 4 éve ezzel foglalkoznak. Mi abban tovább is léptünk, hogy ugye tartottunk tavaly decemberben egy nemzetközi konferenciát ebbe a témába.
Egy nagyon neves nemzetközi olimpiai bizottság tag volt itt, igen.
Így van, nagyon örültünk, hogy eljött ez a spanyol hölgy, aki maga is egyébként áldozat volt a tornasportágban.
Ezt akarom mondani, is tornász, igen.
Igen, Gloria Viszárászról van szó. Illetve megjelent egy olyan kötetünk, amely a kutatási eredményeinket tartalmazza, és amelyet minden sportági szövetségnek, szakszövetségnek igyekeztünk eljuttatni, mert azt is vállaltuk, hogy tájékoztató anyagokat készítünk a jövőben. A másik az, amit én nagyon fontosnak tartok, hogy mindebből, amit találtunk okulva, úgy gondoltuk, hogy valóban az egyetemnek óriási felelőssége van abban, hogy ne kerüljön ki olyan edző, testnevelő tanár, és itt ugye sok az átfedés.
Igen. Edző, testnevelő tanár sem, tulajdonképpen igen. Gyerekekkel foglalkozó, vagy fiatalokkal foglalkozó sportszakember.
Aki ne tanult volna a gyermekifjúságvédelmet és szakembervédelmet, mert a nagy tanulság volt a képzéseken, például a kézlabda szövetség felkérésére, én magam is több helyen tartottam az országban a utánpótlás képzésükön, továbbképzésükön előadást, és nagyon sokszor kerültem olyan kérdésekkel szembe, hogy de mit tegyünk, ha... Uh-huh. És ugye itt említettétek a szülőket, mert a szülőkkel külön kellett foglalkoznunk, nem véletlenül a Sportszülők Akadémián is szerepeltünk, mert a szülőknek a szerepe ebbe egészen ambivalens, kezdve attól, hogy van, aki sasszemmel figyeli, hogy az edző hogy bánik a gyerekével, egészen addig, aki nem sasszemmel figyeli, viszont miután az edző nem úgy szerepelteti a gyermekét, hogy szeretné, szó szerint visszaél ezzel a jelenséggel, tehát bead egy olyan panaszt, hogy a gyermekéhez rosszul ért hozzá az edző, vagy bántalmazta, és ott állnak a szövetségek, hogy most mi legyen.
Ugye ezzel, amiről beszéltünk, hogy a szakembervédelemnek van egy, nyilvánvalóan egy pandantja, egy másik oldala is, hogy amúgy egyébként a tisztességesen dolgozó szakembert meg kell védeni az ilyen jellegű alantas támadásoktól, mert hogy ezek szerint ez sem egy ritka jelenség, és nézzünk szembe azzal, hogy van. Tehát a gyermekem érdekében akár ilyen módszerekhez is folyamodhatok, ha szülő vagyok, és azon az oldalon állok, ahol nem kéne.
Voltan szövetség, aki azt mondta, hogy tulajdonképpen heti problémával állunk szembe.
Azt a mindenit.
Hetente foglalkoznak ezzel, és ott állnak az edzők, mert hogy mi a protokoll egy ilyen esetben, és felhívnám, ha már itt ülünk a Sportrádióban, a médiának a szerepét.
Hát ezért beszélgetünk most erről. Mert... És azért mondtam, hogy én ezt feltételezem, és fogjuk folytatni ezt a témát, mert ennek a felelőssége szerintem ilyen szempontból ránk is hárul, ahogy te is mondod. Erről nagyon-nagyon sokat kell beszélni. Nem lehet társadalmi összefogás semmilyen úton módon nem lehet elérni, csak úgy, hogyha azok a szereplők, akik érintettek, megértik ennek a fontosságát, és sem részt akarnak venni. Ágota, egy picit hadd forduljak most hozzád, ugye szintén itt a gyakorlati oldalról, mert amikor arról beszélünk, hogy mibe kapaszkodjon egy szakember, meg a tudáshiány, és amikor hallják ugye részletesen, hogy miket lehetne, akkor szokott felszaladni a szemöldök, hogy ja, hogy itt ugye nagyon sok esetben az szinte föl sem erül, hogy itt nem csak arról van szó, hogy a bántalmazott sportoló fordulhat szakemberhez, meg pszichológushoz, hanem amikor elakadása van az edzőnek, hogy nem tud mit kezdeni egy nehezen kezelhető sportolóval, de uram, bocsa, tehetségesel, akit nem akar elengedni, vagy benn kéne tartani, vagy rán egyszerűen azok a bevált módszerek nem alkalmazhatók, mert nem úgy reagál, hogy akkor az edző is kérhet akár sportpszichológust az segítséget, nem? Tehát megoldási képleteket tudnál adni.
Természetesen, és az is nagyon fontos, hogy általában pont a tehetséges gyerekek ezzel kapcsolatosan kirívó viselkedési mintákat hoznak, amivel szemben az edző felkészületlen. És ezt úgy éli meg, mintha ő nem lenne elég jó, pedig nem erről van szó, hanem arról, hogy vannak gyerekek, akikkel ténylegesen másképp kell bánni, és ebben természetesen a sportpszichológusok tudnak segítséget nyújtani. A másik nagyon fontos dolog pedig az, hogy a sportpszichológus képzésben sem volt benne eddig ez a terület, tehát a jövőben mi is nyitni fogunk, és nem mellesleg a kutatás egyik fontos része pontosan az volt, hogy milyen esetekkel találkoztak a sportpszichológusok, hogyan tudták azt megoldani, milyen történetek voltak, milyen kifutásai voltak, milyen lehetőségei, és hát arról számoltak be, hogy nagyon nehéz esetekbe futottak bele, ami pontosan azt jelentette, hogy a sportpszichológusoknak is meg kellett érteni, tovább kellett gondolni a dolgot, és ami nagyon fontos volt, hogy bizony tevőlegesen, akár a kompetencia körüket meghaladva kellett bizonyos esetekben eljárniuk ahhoz, hogy az eset jó irányba menjen, hogy jó megoldást szülessen, hogy el tudjon jutni a sportoló vagy adott pillanatban a szakember a megoldáshoz. És mivel ezek bonyolult dolgok, és mindenféle terület, tehát interdisziplinális, vagyis a különböző területekről kell segítséget kérni, hiszen az ügyvéd, a jogász, a közgazdász, ez a sportpszichológus, a sportmentáltréner, tehát nagyon sokan érintettek ebbe a dologba, és biztos most kihagytam még jó néhányat, hiszen egy megoldásba például pénzügyi képletek is vannak,
hogyne.
Tehát a sportegyesületnek a presztízse, az ezzel kapcsolatos társadalom felé való megnyilvánulása, és így tovább, tehát nagyon sok mindent lehetne, hiszen a sportpszichológus is gyakran találkozik azzal, hogy jó, hát nem történt ott semmi komoly, hát szőnyeg alá lehetett söpörni. Nem biztos, hogy így kell, sőt, biztos, hogy nem így kell. Viszont, ha már szélesebb nyilvánosságot kap az eset, akkor ennek megfelelően már sajnos olyan vadhajtások is kijönnek, amikor bántják az ezzel foglalkozó szakembereket, és sokszor azt mondják, hogy jó, akkor ők inkább ebbe már nem akarnak részt venni. De az áldozat meg ott marad. Tehát nagyon sokszor a szakembereknek az a kérdés, hogy megégessem-e magam, mert segíteni akarok. Hál' Istennek vannak olyan lelkesek most már bőven, akik fölvállalják ezt a dolgot, és sikeresen végigvittek eseteket, tehát pontosan ügyvédekről beszélek, akik fölvállaltak esetet, és szinte lehetetlen helyzetből hoztak ki eredményt. mert hogy ennek tükrében lehet megközelíteni a dolgot és dolgozni, de ez sokszor veszélyes. És a társadalom még mindig azt mondja az áldozatnak, hogy miért mentél oda, te voltál a rossz, miért mutogattad a melleidet, és így tovább. Tehát mindenféle meggondolatlan visszajelzésekkel találkozunk. Ez pedig egy idő után elmérgesítheti a helyzetet, hiszen az emberek nagyon szeretnek kommentelni, még akkor is, amikor nem tudják, hogy mi történt. És egy ilyen társadalmi nyomás például rossz irányba is vihet dolgokat. Az említett esetekben is lesz majd érdemes megfigyelni a kedves hallgatóknak, lesz olyan komment, hogy áldozatként tekintik azt, akit elítéltek. Bármint akit ténylegesen az ilyen tevékenység miatt elítéltek, és akkor utána kialakul egy ilyen házi zsargonba, csak azt szoktuk hívni izóra jelenség, amikor megfordul az egész történet. És igen.
Igen, igen, és hát valóban ugye ez megint része annak a szemléletváltásnak, ami egy hosszú folyamat, és az, hogy úgy tekintsünk az ügyre, ahogy valójában van, ahhoz nagyon-nagyon sok lépést kell még megtenni. És ugye itt számos rétege van ennek, és mert ugye Andra is emlegette, ugye akár a fizikai, akár a lelki bántalmazást, illetve ugye ennek sportág, illetve mondjuk így, igen, leginkább sportág specifikusan azért számos, elsősorban a súlycsoportos, vagy a testtömeg szempontjából nagyon-nagyon érzékeny sportágoknál van még egy ilyen betülete, ugye itt is hallhattuk ennél a vádemelésnél, ugye, hogy adott esetben a testhez kapcsolódó bántalmazás, ugye ez a bizonyos testszégyenítés vagy a testsúllyal kapcsolatos történet, ami megint csak okozhat olyan traumákat, amelyek akár egy életen át tartanak, vagy adott esetben komoly valós fizikai betegségekké tényleg anorexiával.
Igen, vagy mentális problémákhoz.
Igen, na most ugyanakkor pedig az ember azt mondja, hogy na de igen, de hát mindannyian sportolunk, tudjuk, hogy viszont tényleg van olyan, hogy ideális testsúly, ami egy sportágban nem elvárás, hanem a sportoló érdeke. Tehát, hogy oda eljuttatni, megértetni vele, hogy ez nem azért van, meg nem azért kellene most átállnod erre és erre a táplálkozásra, mert nekem ez a mániám, hanem azért, mert hogyha másfél kilóval kevesebb leszel a felemás korláton, sokkal könnyebb lesz a szaltó. Ezt ugye, aki a bőrén tapasztalta, pontosan tudja. Na de meddig tart ez a dolog?
És hogyan állapítják meg? Igen. Bocsánat, egy nagyon fontos dolog, mert amíg az edző azt mondja, hogy ő szerinte ennyi kilóra kéne lefogyni, és közben kiderül, hogy ez biológiailag vagy genetikailag lehetetlen, vagy másképp kell elérni. Tehát amíg az edző azt mondja, hogy ő fogja meghatározni az optimális testsúlyt, az már nem, nincs rendben. Tehát gyakorlatilag arról szól a dolog, hogy igen, a sporttudománynak és a sportszakmának az igazi tudományos alapokon nyugvó diagnózisa kell ilyen szempontból. Mondok egy példát, és akkor rögtön világos lesz. Behoztak egy kislányt, aki küzdősportos volt, és az volt a beceneve, hogy Mangalica. És megnézték, terhelésé lett, antropometria, testösszetétel, stb. 1 gramm fölösleges zsír nem volt rajta. Érdekesen nézett ki, de tényleg nem volt rajta. És utána behoztak vasárgyal együtt 40 kiló tornát, akit ugye tudjuk, így szokták hívni, de igen, hogy vékony, igen, ugye ez érthető a közönség számára, és volt rajta 1 kiló zsír. És akkor megkérdeztük, hogy ezt hogy hoztad össze? És mondta, hogy hát ő nagyon szereti a csokoládét, tudta, hogy kalóriát nem szabad bevinni, ő inkább egész nap nem evett, aztán persze, hogy lefordult a gerendáról, felemás korlátról, mindenhonnan, és este bevágta a tábla csokit.
Szörnyszülött példákat én is tudnék mondani, hogy hogyan készültünk a szőli olimpiára napi 10 gombóc fagyival, és inkább nem ettünk semmi más, csak az meglegyen. Jó, ezt tudjuk, hogy azt kell mondanom, hogy ezek a buta korszakok, ezek vannak, meg léteznek, ezeknek mind van előzménye, ugye a tiltás, a nem lehet, a ne csináld, a csak azért is, csak megkerülöm, már abban is van örömérzet, hogy kijátszom az edzőt, és mégiscsak ott teszem, ahol nem látják. Miközben, ha jól értem, az lenne a legfontosabb, és akkor megint visszatérünk, és most picit Andrára nézek, ugye ahhoz, hogyha a kereteket el tudnánk kérni, hogy felállítsuk, hogy akkor például a testösszetétel alapján szakember, tehát antropometriai mérése állapítsa meg per fő, per egyéniség, hogy neki ez lenne az ideális. Ne az edző ránézésre mondja meg, meg érzetre, meg én úgy látom, hogy, hanem hogy legyen ez egy elfogadott dolog, hogy egy része az élsportolóvá válásnak, és nyilván nem a kicsi gyerekekről beszélek, amikor még a test nagyon képlékeny és nagyon sokféle irányban alakul, hanem amikor már egy ilyen fiatal felnőtt testről beszélünk, ami nyilván kezdi a saját végső formáját elérni. Tehát ez is része ennek a munkának, hogy tulajdonképpen eljussunk oda, hogy a kereteket megfelelő szakembereknek higgyük el és állítsuk fel?
Igen, érdekes, mert ugye mi a társadalomtudomány területéről jövünk, de a természettudományt ugyanúgy érinti ez a téma, tehát nyilván itt is a képzésnek fontos szerepe lenne abban, hogy ezt tudatosítsuk az edzőkkel. Ugyanilyen jelenség volt az, ugye, amikor egy korcsoportban a januári meg a decemberi gyerek együtt edz, és akkor az edző szidja a konkrétan egy évvel fiatalabb gyereket, hogy miért nem tartott, mint aki 12 hónappal később született. Ugye ezt is tanítani kellett az egyetemen, hogy erre figyeljenek, például ne rostálják ki azokat a gyerekeket, akik lehet, hogy 6 hónap múlva utolérik a társaikat.
Világos.
Igen, mi arra törekeztünk egyébként, hogy kidolgozzuk azokat a javaslatokat, hogy tehát hogy lehetne komplex módon segíteni ebbe a láthatod nagyon-nagyon összetett kérdésben. És egyértelműen, miután feldolgoztuk a külföldi példákat, ebben nagyon-nagyon sok energiát tett bele, például dr. Farkas Judit kolléganőnk, aki ilyen Európai Uniós szakértő, aki Ausztráliától az Egyesült Királyságon át az amerikai példákat vizsgálta, és ugye olyan példát találunk, hogy az Egyesült Államokban a usafesport.com oldalon meg lehet nézni, több mint 2500 edző neve szerepel, a neve milyen sportágban mit csinált, mi a büntetése, és mennyi időre van eltiltva végleg, vagy teljesen transzparens az egész. Na, és itt jön egy kulcsszó megint, ami a tabusítás mellett, amit Ágott említett, még fontos, ez a transzparencia. Tehát, hogy mennyire tudja a magyar sport azt elvinni a hátán, igen, és elviselni, hogy transzparenssé váljanak ezek az esetek. Azt tapasztaltuk a szakirodalmat áttekintve, hogy ha nincs egy központi akarat arra, hogy ezen a területen lépések szülessenek, és most azt gondolom, hogy olyan időszakban vagyunk, ahol láthatjuk, hogy a gyermekjogoknak a kiterjedése, illetve a gyermekvédelem, a szigorítások a gyermekvédelem tekintetében kell, hogy a sportot is érintsék, és ezért számítunk arra, hogy meghallgatnak minket ezen a területen, mert mi úgy gondoljuk, hogy ebben a transzparens, egyértelmű lépések, amit a sport lassan, de azért be tudna fogadni, eredményekhez vezetnének. Mi úgy gondoljuk az külföldi példák alapján, hogy érdemes lenne esetleg egy kétszintű modellt behozni Magyarországra, ami azt jelenti, hogy lenne egy olyan központi szerv, amit egy ilyen országos sportolóvédelmi hatóságnak lehetne nevezni, mi pedig arra törekszünk, hogy akár az egyetem keretein belül létrejöjjön egy olyan nemzeti sport safeguarding központ, amely pedig kifejezetten a képzésekért felelős. És akkor már is lehetne a jogszabályt annyiban pontosítani, hogy van egy képzőhely, van egy tudományos alapokon nyugvó tananyag, hogy nevezzük így, hiszen ezeket a tananyagokat...
Amit valószínűleg frissíteni is kell. Tehát
állandóan frissítjük, és köszönhetően ennek a munkának büszkén mondhatom el, hogy a TFN most szeptembertől hát 7 képzésen már tanulnak gyermek- és ifjúságvédelmet a hallgatók, illetve lehet úgynevezett mikrotanúsítványt, tehát ilyen részképzésen egy olyan papírt szerezni erről a területről, amin keresztül meg abban bízunk, hogy lesznek olyan safeguarding referensek, hogy nevezzem így ezt mondjuk ezt az új munkakört, amely referensek dolgozhatnak szövetségekben, egyesületekben, mert a másik, amit tapasztaltunk, ezt biztos te is tudod, hogy a nemzetközi szövetségek elvárják, bizony, sőt kötelezetten aláírják.
A nemzetközi olimpiai mozgalomban ugye önmagában ez a safeguarding, és azt tudom, hogy a Magyar Olimpiai Bizottságnál is pont Sinkó Andra viszi ugye azt a területet, igen, amelyben ez szintén egy fontos tényező, tehát azt gondolom, hogy ez emellett nem lehet, ez nem csak, hogy mondjam, egy magyar vágy, hogy ez valósuljon meg, hanem ez valóban megfelel.
Elvárás,
meg kell felelni, igen, nemzetközi sztenderdeknek, tehát azt gondolom, ez nem nagyon halogatható ez a dolog, és amit a szavaidból én kiérzek, hogy ennek egy több szintű rendszernek kell lennie, és én is így érzem, és hát végül is azt gondolom, hogy az új sport irányítás élén ugye Kálnoki Kis Attilával, aki maga is ugye világbajnok öttusázó volt, és a gyermekének is sportolnak, remélhetőleg meghallja ennek, ennek az igényét, és adott esetben akár lépni is fognak. Tehát még egyszer mondom, én érzem a média szemszögéből a felelősséget, hogy erről beszélnünk kell, hogy a megfelelő helyeken rezonáljon ez a történet. Ágota még...
Meg is erősíteném, tehát az olimpián már well-being officerként szerepeltem, és nem mint sportpszichológus, és itt az Európa bajnokságon is mental health professionalként, tehát hogy ebbe az irányba tolódik, hogy nem csak a felkészítés és ezzel kapcsolatosan a sportpszichológia, hanem az egészség, a mentális egészség előtérbe kerül, és ezt jó értelemben próbálják becsatornázni a különböző területekbe.
És bocsánat, hogy keretbe helyezzem akkor ezt a beszélgetést, amikor azt mondtam az elején, hogy a gyermekvédelem nem egyenlő safeguardinggal. A safeguardingnál a prevenció mellett ez a jólét, ez a well-being, a másik kulcskérdés, amire úgy akarnak fókuszálni, hogy a sportoló valóban akár a magas elvárások keretei között is, de jól érezze magát.
Igen, mert itt nem arról van szó, és ugye ez lesz a nagyon nehéz, hogy a jövőben már nem akarunk ilyen sportolót nevelni, mert szeretnénk, sőt, persze, a határok tologatása látjuk, Európa csúcsok csak dőlnek például, ugye a magyarok részéről is, az magyar, a nemzetközi versenyeken, akár az Európa bajnokságon, az úszósportban, tehát nyilván, és mindenki tudja, hogy ezt úgymond a határaink feszegetése nélkül nem lehet elérni. Itt az a kérdés, hogy azok a módszerek, amivel ezeket a határokat akár önmaga valaki, vagy pedig az őt felkészítő szakemberek feszegetik, azok milyen módszerek alapján történnek, és azt hiszem ez egy nagyon nagy kérdés. Még egy nagyon rövid gondolatágot a hozzád. Ugye itt azok az esetek, amelyek természetesen ugye akár büntetőjogi, hát úgy mondjam, irányba indulnak el, és aztán majd lesz majd valamilyen ítélet, mert most arra jutott az eszembe, amit ugye Andrea mondott a transzparenciáról, és illetve az elérhető információkról. Szerinted van-e olyan tekintetben visszaút, hogyha valaki mondjuk túl van ezen, vagy letölti a... mondjuk, ha lesz neki büntetése, vagy kivonják a sportágba, vagy ilyesmi. Tehát van-e olyan, hogy újra tanulja ezt a dolgot, és mondjuk a végén a tudása nem vész el, de megtanulja az új módszereket alkalmazni?
Én ezt ugyanúgy gondolom, mint a társadalom más területein a visszaillesztési programok kezelését, és ennek megfelelően igen, én hiszek abban, hogy azok, akik tanultak egy rossz mintát, és ezt alkalmazták, és most bebizonyosodott, hogy ezt ők így nem csinálhatják tovább, válaszút elé kerülnek. Én szerintem van visszaút, meg kell próbálni, de az is biztos, hogy ez az edzők, vagy aki ezt elkövette, annak a számára egy nagyon komoly személyiségváltozást fog jelenteni. Pontosan azért, mert az ő hitében, most ezt nem vallási értelemben mondom, hanem hogy szakmai, ő abban a felkészítésben, szakmai hitében ez megremegett, sőt össze is omlott, tehát gyakorlatilag egy teljesen új útra kell térni, és ez valószínűleg nem könnyű. De én azt gondolom, hogy a társadalomnak meg kell adnia ezt az esélyt, és nem csak az esélyt, hanem az odavezető utat, képzést, támogatást, sportszakmai, ennek megfelelő mindenféle segítséget.
Hát erre mondja az angol szakirodalom, hogy egy ilyen interagency együttműködés kell, tehát nem azt jelenti, hogy kivetődik rögtön a szakember a rendszerből, hanem össze kell fogni a különböző területeknek, tehát itt azért próbáljuk ezt a kétszintű modellt a sportban, mert ez nem jelenti azt, hogy változtatni kell a gyermekvédelmi működésen, hanem mi szeretnénk mellé illeszteni, és vele együtt működni.
Egy
van, a jelzőrendszertől kezdve nagyon sok mindenbe ebbe szeretnénk mi segíteni.
Igen, akár hotline-ok elérhető olyan vonalak, ugye, amin keresztül lehet jelenteni bizonyos problémákat. No, hát én azt gondolom, hogy elkezdtünk egy fontos utat, ahogy elhangzott a legelején egy sajnálatos eset kapcsán, de a jelenség az messze túlmutat egy eseten, és nagyon örülök, hogy megismerhettük egy picit mélységében azt a tanulmányt és azt a munkát, azt a kutató munkát, amit elkezdtetek. Óriási szükség van ennek a terjesztésére, az ezzel kapcsolatos tudásnak a terjesztésére, illetve arra természetesen, hogy a megfelelő szinteken meghallják ezeket, és adott esetben elinduljon egyfajta gyakorlati munka is. Úgyhogy dr. Lénárt Ágotának Zágrából köszönöm szépen, és nagyon szépen köszönöm dr. Gál Andreának is, hogy rendelkezésünkre állt. Természetesen azt gondolom, hogy ebben a témában még nagyon-nagyon sok órát kell beszélgetnünk arról, hogy valami változás legyen, de erre törekszünk. Köszönöm szépen.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Szám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mai két vendégünk itt élőben a Nemzeti Sportrádióban, Lendvai Zoé, valamint Schmuck Tünde, az U20-as Európa-bajnok női vízilabda válogatott két tagja, a BVSC két játékosa, mind a kettő a második szezonját kezdi ott. Sziasztok! Köszönjük, hogy bejöttetek, ezek szerint egyikőtök sem megy el pihenni.
Szia! Terve volt, hogy elmegyek, de inkább szerintem a repülésből most már elegem lett így a nyára, úgyhogy én maradok itthon.
Mert hogy olyan sok helyre mentél, ugye volt egy Sydney túra, mert hogy te a felnőtt válogatottál a világkupán, ott voltál Ausztráliában.
Igen, az egy bő 20 két-három órás út volt,
igen,
oda-vissza, igen, utána volt még egy kétszer-négy órás portugáliai út, úgyhogy én az autónál és a sétánál maradok így a nyára.
Tünde, te ugye nem mezőnyjátékos vagy, hanem kapus, és hát majd külön beszélünk Torma Lucáról is, akinek szintén kellettek a bravúros védései, például a spanyolok elleni döntőben, amit 5 méteres párbajban nyertünk meg. Mondtam, hogy második szezonodat kezdett majd a BVSC-ben, és itt a válogatottban ezek szerint az utazást azt, vagy hát válaszol inkább te is, hogy utazni szeretsz még, meguntad. Te nem voltál Sydneyben a felnőtt
válogatottban. Igen, én Sydneyben nem voltam, nekem csak a portugáliai repülőutak maradtak, én el fogok még utazni, és én megyek még nyaralni most ebben a két hét pihenőben, másfél hét.
Fizikailag vagy fejben fárad el jobban egy
vízilabdázó? Fejben. Szerintem fejben.
Szerintem is.
Még ilyenkor bennünk van a tűz és az adrenalina LB-ből, és ilyenkor még edzeni talán még bírnánk is, de fejben ilyenkor nagyon ránk fér a pihenő, de nyilván fizikálisan is.
Tehát még lehet, hogy játszani is könnyebben be tudnátok ugrani a medencébe, de a mentális erő az már nem segítene, mert igen, az teljesen elfogyott, mondjuk Zoli nálad akkor, hogy, mert Tündinél meg azt el kell mondani, hogy ugye a felnőtt válogatott a bőkeret tagja vagy, de ott még nem mutatkoztál be, mind a ketten 19 évesek vagytok, tehát előttetek még a jövő.
Hogyha nem így sikerült volna talán ez az EB, hanem egy rossz élmény lett volna, akkor biztos, hogy én mentálisan lenullázom magam, mert azért Sydneyből úgy mentünk, hogy azért nagyon kifárasztott minket. Igaz, csak 3 meccs volt ott, tét meccs ugye a világkupán, de azért az a 2 hét, végig 2 hétig kint voltunk, az az izgatottság, meg az izgalom. Én azért Portugáliában nehezen álltam így át, mert ugye azért innen is nagyon nehéz így a felnőttből vissza a korosztályba. Szóval ezért ez is nagyon nehéz mentálisan, viszont így, hogy tudok építkezni abból, ami ott történt, és hogy ilyen jól sikerült, hál' Istennek ez az EB, így azt mondom, hogy egyébként annyira nem nulláztam le magamat így fejben.
Fontos kérdés, hogy ahogy említettem, 5 méteres párbajban, tehát igen, csak mentális próbatétel volt ez a spanyolok elleni U20-as EB döntő, és 98 mérföldben nyert legutoljára, vagy legutóbb ezt megelőzően a női vízilabda válogatott ilyen korosztályos verseny, tehát U20-as EB-t. Roppant mond érdekelne, hogy az első nyilatkozatokban azt láttam a közösségi médiában is, hogy többen azt mondtátok, hogy mi úgy mentünk ki, hogy ezt mindenképpen meg fogjuk nyerni. Ugye itt Hajdukatát is, Tibapannát is, akik Szabijukat töltik, mondhatnám, és Varó Eszter, tehát akik a felnőtt válogatottban ugyanúgy szerepelnek, mint te, Zoé. Ennyi? Ilyen egyszerű, hogy ez volt a sikertétke, hogy ti nektek ezt meg kell nyerni, meg fogjátok nyerni?
Nem. Abszolút nem, sőt, viszont azt gondolom, hogy ezzel a csapattal ilyen mentalitással igenis könnyű volt, és akár fejfej lett a vége ennek a mérkőzésnek, végig azt éreztem, hogy így uraljuk a meccset, és már nem akartam mondani a lányoknak, de én már mentünk a buszon a meccsre, és akkor is éreztem, hogy bármi van, itt meg fogjuk nyerni a mérkőzést. Nyilván nem volt könnyű, sőt, én már meg a szerintem beszélhetek a másik 4 felnőtt válogatott játékos nevében is, hogy én már tényleg a végén úszni se tudtam már fel le, annyiszor úsztunk fel le, szóval nem volt azért könnyű, de hogy így jobbra-balra néztem és láttam a csapatot, így abszolút könnyebb volt, hogy ezeket a fejeket látom.
Tündi, neked hogy fogalmazódott meg, hogy mi volt a sikertitka?
Hát én is csatlakozom a Zoéhoz abban, hogy tényleg így van, hogy az elejétől szerintem mindannyian éreztük, hogy mi azt meg fogjuk nyerni, és azt tényleg így volt, igazából már az első holland meccsen olyan szinten domináltunk, és olyan szinten egy csapatként játszottunk, és mindenki, aki ott volt, a szívét, lelkét belerakta mindegyik mérkőzésbe, és tényleg érződött, hogy ez most a mi EB-nk, és hogy meg tudjuk csinálni, mert azért itt az elmúlt 2 évben volt pár olyan világverseny, ami nem feltétlenül sikerült, hogy mi szerettünk volna. Nyilván így is volt, hogy érmesek voltunk, de hogy mindig ugye az aranyért mentünk, és emiatt most nagyon jó, hogy végre sikerült, és most éreztem azt, hogy tényleg nagyon egybe vagyunk, és hogy mi azt meg tudjuk csinálni.
Az ünneplésben mit lehet elárulni, mert úgy érzem, hogy azért ez a csapat biztos, hogy bulizott egy nagyot, vagy nem volt időre.
Nyilván, persze. bulisztunk perccel csak élsportolói keretek között.
Hogy akár ott a győzelem meg az eredményhirdetés után az öltözőben abból, mert ugye ott azért nagyon jó videók szoktak születni már, ami ugye publikus lehet és már ahol készül.
Hát igen, nagyon vicces volt. Igazából inkább a vízben volt. Ilyen óriás ünneplés, ott sírtunk, tényleg én annyira sírtam. Olyan képek vannak rólunk a Katával, ahogy sírunk.
Hajdukatával.
Nagyon vicces, még most is rögünk rajta. Utána az öltözőben, hát vicces volt, mert két csapatársunkat elvitték dopingozni, úgyhogy...
Pontosan a dopingvizsgálatra.
Igen, a dopingvizsgálatra, úgyhogy ők így nem voltak, de vicces volt, mert siettünk, mert sminkálni kellett, meg hajat kellett csinálni, meg öltöztünk gyorsan, hogy kimenjünk a ceremóniára, közben már mindenki szólt, hogy menni kell, de hát jól kellett kinézni, úgyhogy ott siettünk.
Mégiscsak az EB aranyérem a nyakatokban, amikor lóg, akkor ez nőknél, fiatal lányoknál, ez már ilyen korosztályos versenyeken is, mert ugye ennek a sikernek az előzménye azért ott is rejlik, vagy abban rejlik, hogy például a spanyolok ellen már kétszer korosztályos világversenyen kikaptatok a döntőben, de most visszavágtatok nekik, tehát hogy egy ilyen sminkelés az már rutin munka, mert már 15 évesen ez megvan, mondjuk tündite, hogy oldottad meg, vagy hogy tanultad meg ezt. Valakit bíztatni kell, vagy ez minden nőből, csajból jön?
Hát szerintem tudjuk, hogy mikor kell gyorsan elkészülni, akkor tudjuk, hogy mi a leggyorsabb módszer, hogy lehető legjobban nézzünk ki rövid időn belül, még magunkra rángassuk a leggingset is, amit vizesen nagyon nehéz, úgyhogy nagyon kellemes úgy készülni, hogy közben hallott, hogy már az edzők szólnak, hogy amúgy már takarodjunk ki, mert már átadták a bronzérmet, meg már az ezüstöt is adják, és még sehogy nem állunk, de igen.
Visszatérve magához a mérkőzéshez. Hol volt a fordulópont, a döntő pillanat, mert a -2-ről feljöttek a spanyolok, és a végén a Torma Lucának, meg hát ilyenek azért hozzáteszem, hogy oké, az ő bravúrjáról beszélünk, de hát nyilván a csapat védekezése kellett hozzá, hogy ő tudjon még bravúrosan hárítani, tehát a spanyolok majdnem úgy fordítottak, hogy akkor EB aranyat nyertek volna. Fordulópont ki, hol érezte a pillanatot?
Végéreztem, hogy uraljuk a mérkőzést még akkor is, hogyha mindig egyenlítettünk, és ők mindig elléptek egyel. Ez volt, hogy egyenlítettünk, utána a spanyolok találtak be, és ez volt végig. De én akkor is éreztem, hogy minket itt ma nem verhet meg senki.
Az utolsó negyedben azt jól mondtam, hogy ti vezettetek már 13-11-re, és igen. Innen jött azért a majdnem fordulat.
Tudom, még így benne van, is van a fejemben, hogy jó, 13-11, látom a táblát, és mondom, jó, innen már nem kaphatunk gólt, üvölt mindenki, most már nincs gól. Kettő bravúr gólt azért belőttek, az ellenfél egyik legjobb játékosa, akit egyébként mondtunk, hogy ő azért előjön. Ők még betaláltak, aztán úgy voltam vele, jó, 5 méteres párbaj, nem, és még volt egy hátrányunk. Hátrány volt, vagy 6-6?
Mindegy. Az utolsó, ugye hátrány
volt, egy kiállítás volt, és időt is kértek a spanyolok, és akkor ott voltunk, hogy jó, hát, hogy most ezt belőjük, akkor már nem tudunk szépíteni, és ott is még volt 2 akkora védése a Lucának, vagy 1 akkora védése a Lucának, hogyha az ott nem, és ott bepöckölik, akkor ott vége. Szóval nyilván kellett a védekezésünk is ahhoz, de azért azt gondolom, hogy ez az utolsó másodperces védés azért az az övé volt.
Igen, egyértelműen.
Tündete onnan mondanom, hogy cserepadról, de már gondolom a medence szélen ugráltatok, és az utolsó pillanatokat úgy néztétek, hogy szóval hogy élted meg, mert hát nyilván egy kapus azért másképp nézi ezt a szituációt, vagy ott már mindegy, hogy kapus vagy mezőnyjátékos valaki.
Hát szerintem ott már mindegy, de az biztos, hogy nagyon stresszes ez kintről, amikor így ott vagy, hogy így teljesen feszülsz az idegtől, csak kiabálsz és üvöltesz, és fú, nagyon-nagyon nehéz, és az ott egy hatalmas pillanat volt nyilván. Ez egy kettős dolog, egyrészt akkor egy pillanatban örülsz, hogy nem lőtték be, aztán már azon kattogsz, hogy 5 méteres párbaj, hogy akkor arra kell már fókuszálni. Hú, hát nagyon stresszes, az biztos.
Mit lehet mondani az 5 méteres párbajról, meg hogy a 22 lövés volt összesen, Tiba Panna bedobta a legutolsó magyar 5 méteres, amire szükség volt, és utána megint Torma Luca védett. Korábban, meg ha jól emlékszem, 2 olyan védése volt, amikor megint a spanyolok, ha nem véd, ha bedobják a spanyolok, akkor ők az Európa bajnokok. Tehát ott hát, szép fiatal nők vagytok, de ott mennyit öregettetek, vagy hogy viseli az ember ezt?
Fú, hát borzasztó volt. Én nekem ilyen kicsit ilyen nem is tudom, én eléggé stresszeltem ezen az 5 méteres párbajon, ilyenkor kérdezte a Bíros Peti, hogy ki akar
az
lőni.
Akivel majd beszélünk később.
Igen, hogy ki akar lőni, és akkor ilyenkor aki a leglelkesebb, az lő, mert ezt már tudjuk, hogy ha valaki nem akar, akkor az úgyse lövi be. Vagy hát szerintem ez az én fejemben így van. Úgyhogy mindenképpen jelentkeztem, de az előző U20-as VB-n volt egy 4 bejutásunk, mert nagyon elrontottuk a csoportot, és velük játszottunk a 4 bejutásért, és ott én kihagytam az 5 méterest, és ezzel kikaptunk. Úgyhogy én nagyon-nagyon stresszeltem, főleg, hogy spanyolok, főleg, hogy ugyanaz a kapus, főleg, hogy minden tényleg ott volt, úgyhogy én még ki is hagytam ezt az 5 méterest is, az elsőt is ezen az EB-n. Aztán meg übereltem magam, és akkor belőttem a másodikat, de hát ez az 5 méteres párban. Én már ott álltunk a szélén a lányokkal, és láttam, hogy mindenki lemegy a víz alá, a Karos Dominika, rossz kéz játékosunk, ő lement, és elmondott, így láttam, hogy keresztet vett. És már tényleg olyanok voltak, hogy egymás...
A rossz kéz az akkor bal oldalon, tehát ő bal kezes, pontosan a jobb oldalon,
jobb kezes? Igen, jobb kezes, de jobb oldalon játszik, tehát a rossz oldalra lő.
De a bal kezesnek kellene igazából lenni, az lenne az
optimális, igen. És már egymás dresszét így fogtuk, és mondtuk, hogy belövi, kiadja. Szóval, hogy ez senkinek nem kívánom ezt. Igazából ezért szeretem ezt a sportot, mert az adrenalin szerintem mindenki szereti, aki ezt játsza, vagy él sportoló. De hát...
Anyukád mit mondott, hiszen ő is vízilabdázó volt, Kisteleki Dóra, vagy hát akár a nagypapa, mondjuk, hogy nem vízilabdázó volt.
Hát anyukám...
Kisteleki Istvánra gondoltam a nagypapára.
Anyukám így írt a meccs után, hogy ő most ért magához, és ő azt se tudja, hogy most mi merre hány méter, mert szerintem az én meccseim jobban izgul, mint a sajátjaim valaha.
Mert én szülőként átéltem ilyet, ez nem hasonlítható, és semmit nem tudsz tenni, tehát úgy rossz, ahogy van.
Igen, úgyhogy mondta, hogy ő öregedett 10 évet, hogy ezt nem bírja, főleg az előző nap az elődöntő az olaszokkal, az volt még ilyen nagyon kiki meccs, amit egyébként 10-el kellett volna nyerni, de mindenki tudja, hogy milyenek az olaszok, meg milyenek vagyunk mi, amikor az olaszokkal játszunk, úgyhogy ott is mondta, hogy Zoé, én ezt nem bírom, és hogy léci, mert kívülről borzasztó, ráadásul neki meg aztán végképp, mert ő meg azon idegeskedik, hogy miért nem lehet azt megcsinálni, amit ő már valaha egyszer megcsinált, ugye a vízbe, vagy taktikai szempontból, úgyhogy hát őt nem irigylem, amikor az én meccseimet kell nézni.
Lendvai Zoéval beszélgetek, illetve őt hallották, hiszen a Nemzeti Sportrádióban ő, valamint Schmuck Tünde a két vendég, a BVSC játékosai, Tünde kapus, Zoé pedig mezőjátékos, és mind a ketten az U20-as női vízilabda válogatottal ott voltak Portugáliában az EB aranyérmes csapatban, és ez 28 év szünet után sikerült. Tünde, mennyit játszottál, milyen volt számodra ez az U20-as EB? Nem csak a döntő, akár még szobózhatjuk a holland meccset, mert én azt sem értem, hogy a hollandokat, nem emlékszem, hogy Hollandiát mikor verte meg női vízilabda válogatott több mint 10 góllal. Ők azért nagyon jók szoktak lenni az elmúlt 30 évre visszamenőleg. Nem, mintha ismernem az összes korosztályos világversenyt, de azért az a mindenképpen most vagy egy nagyon rossz korosztály jött össze ott a hollandoknál, vagy ti voltatok ennyire jók. Na, Tündi, melyik az igaz? A hollandok meccset. Több mint 10 gólos győzelem, az talán az első meccsetek volt a csoportban.
Igen, azt szerintem meglepett minket is. Azt tudtuk a meccs alatt, hogy nekünk ezt a meccset meg kell nyerni, és hogy ez több gólos győzelem lehet nekünk, mert azért sokat játszottunk már a hollandokkal a korosztályos válogatottakban is, és azért általában ott kicsit nagyobb a különbség, mint felnőttben, ahol nyilván egy elképesztően erős csapat, és korosztályos válogatottakban is az, viszont szerintem a hollandok ellen még nem nagyon kaptunk ki az elmúlt években korosztályos válogatott szinten semmelyik korosztályban. Így mindenképp úgy mentünk arra a meccsre, hogy tudtuk, hogy és úgy mentünk, hogy ez lesz a csoportban a legnehezebb meccsünk, tudtuk, hogy ők a legerősebbek a csoportunkban, és amiatt mindenképp meg kell nyernünk a csoport elsőségért. Arra nem számítottunk, hogy 12 góllal nyerünk, és hogy egy könnyű meccs lesz. Nagyon jól zárt a védelmünk, alig jött kapura lövés, amik jöttek, azok sem voltak kifejezetten élesek, így hát mindenképp meglepődtünk, hogy egy 12 góllal el tudtunk verni egy holland válogatottat, mert ez mindig hatalmas szó.
És akkor még azt mondd el a hallgatóknak itt a Nemzeti Sportrádió stúdiójában, hogy mennyit is játszottál, hogy oszlott meg, mert Torma Lucáról ugye a kezdőkapusról sok szó esett, főleg itt az 5 méteres párbaj miatt is, de hát a te szereped is az egyre több, meg a BVSZ-ben is majd lesz hasonló szerep, mert ott meg Magyari Alda ugye az új igazolás, de arról még nem beszélünk, majd csak a végén.
Ugye 6 meccsünk volt, mondjuk 2 meccsit játszottam így a negyedeket elosztva. Nyilván itt az volt, hogy a Luca a kezdő, ugye ez az ő korosztálya is, neki nincs több korosztályos világverseny, nekem még jövőre van egy U20-as VB-m, és nyilván úgy volt, hogyha bármi van, én ugrom, ez volt itt most a szerepem. A Lucának jól ment, a döntőn kifejezetten hatalmas bravúrokat védett, nyilván ez a győzelmünkben is hatalmas szerepet játszott, így ott a kieséses szakaszban nem ugrottam vízbe. De ez azért volt, mert a Lucának nagyon jól ment.
Te mit raktározol el? Tehát mondjuk a következő ilyen EB-n ugye már Luca nem lehet ott, tehát hogy akár te legyél ott a vezető első számú
hát
kapus.
Hát mindenképpen ez a terv. Igen. Hát nyilván más, ugye, vagy voltam már ugyanúgy a Luca mögött cserekapus 2 éve az U18-as VB-n Kínában, meg ugye volt tavaly nekünk a saját korosztályomban, ott én védtem végig, ott bronzérmesek lettünk mind a kettőn. Hát mindig más a szerep, hogyha beugró kapus vagy, illetve hogyha kezdő kapus vagy, teljesen más fejben is. Most is így át kellett magamat állítanom, hogy most más a feladat, mert tényleg 2 éve voltam utoljára így beugró, mert ugye a klubban is kezdő vagyok, úgyhogy...
Épp ezt akarom mondani, hogy a BVSC az előző szezont, ami nagyon-nagyon sikeres volt, hiszen Hortó Megyi Tibor, ugye a klub sajtó munkatársa, egykori kollégám mesélt, meg le is írta, hogy 2017 óta nem sikerült olyan jól a női vízilabda klubnak a szezon, mint tavaly, amikor ezüstérmesek lettetek, és jól mondom, hogy az UVS-ét legyőzve az elődöntőben, ami azért, aki egy kicsit is benne van a női vízilabdában, tudja, hogy mekkora bravúr, tehát hogy neked ott a BVSZ-ben azért az elmúlt szezon nagyon sokat segíthetett.
Hát rengeteget szerintem ebben az egyében rengeteget fejlődtem.
Tehát, hogy meg kellett birkóznod ezzel, meg magyarán válogatott szinten is, hogy igen, bármikor neked kell beugrani. A 5 méteresnél ez nem merült fel, 5 méteres párbajnál?
Hát, de hát ott álltam ezért is volt nekem szerintem kifejezetten stresszes.
Ez borzasztó lehet, ezt el sem tudom képzelni, milyen, mert oké, ezt így könnyen elmondani, hogy jó, de amikor hirtelen azt mondja az edző, hogy na most ugorjál be, mert te védsz, és akkor lehet, hogy ezen múlik az EB arany.
Hát, azt igaziból nem is azt mondanám a stresszes részének, mert sportolók vagyunk, szóval bármikor készen állunk arra, hogy beugorjunk, nyilván stresszes, de úgy voltam ott, hogyha az kell, hogy én menjek be, akkor bemegyek és kivédem, bármi van. Szerencsé, vagy nem, hogy Lucának nagyon jól ment, és nagyon jókat védett, és így erre nem kerül sor. Viszont inkább az a stresszes, hogy én ott állok egyedül, ugye ahol a kapusok külön állnak ilyenkor a csere, akik ugye csere kapusok, hogyha akarnak cserélni, úgyhogy én ott álltam a medence túloldalán egyedül, én is folyamatosan így imádkoztam, mint az egyik, csak én teljesen egyedül voltam, és én is így kivédett, Luca üvöltöttem, meg hogy belövítek minden. Úgyhogy az nagyon stresszes ott egyedül, amikor nem
nincs
tudsz kit megfogni,
nem
tudsz semmi, csak én magam vagyok, örlődök, és
drukkolok. És nézed, hogy jön a nem? Meg kell ugranom,
nem kell. Ezerrel, úgyhogy mindenképpen egy érdekes élmény volt.
Vízilabdában van olyan, hogy mint a fociban, hogy lista, hogy ki hova fogja lőni az 5 méterest?
Hát van, nyilván.
Tehát, hogy nem csak fejben tudjátok, hanem konkrétan, mint most előttem itt egy szetlő, nektek is megvan, vagy a nem tudom én, valamilyen kütyűbe beleírjátok, hogy
hát nem
ide lövi,
a fejünkbe
oda.
Beleírjuk, hogy meccsek alatt kiszoktuk videózni a lövőket, alapban, hogy hova lövik a meccsen, nyilván most mennyire lehet, de hogy alapesetben, hogy ki hova szokta általában lőni, az 5 méteresekre ez kifejezetten igaz, így nagyjából tudjuk, hogy melyik lövő hova szokta lőni, így próbálunk arra is, meg az ösztöneinkre is hagyatkozni, és akkor az alapján menni.
Visszatérve ehhez az U20-as EBS Portugáliához, hogy zajlott, ugye kiemeltem ezt a holland győzelmet az elején, utána két újabb, könnyebb győzelem, aztán az oroszok ellen negyeddöntő, olaszok ellen, ahogy már itt Zoe utaltál rá, egy nagyon kemény elődöntő. A mindennapok mennyit kellett utazni, mert ugye nem ebben a kisvárosban voltatok, hanem Lisszabon. Ez 15 kilométerre volt Lisszabontól, de akkor ti meg Lisszabonban laktatok?
Lisszabonban szálltunk meg, igen. Hál' Istennek nagyon közel volt a reptértől is. Úgyhogy a 4 órás repülőúton kívül nem nagyon volt megerőltető szerintem az, hogy milyen 20 perces buszutak voltak, ráadásul az edzőmedence, ha edzeri mentünk, az közelebb volt, úgyhogy ilyen szempontból ez most egy nagyon jó elhelyezkedésű EB volt.
És a program az mennyire monoton, vagy pont jó volt, hogy meccs, edzés, tehát nem fásultatok bele?
Nem, de laza volt, és szerintem pont ez kellett nekünk, hogy ne az legyen, hogy ez az videó, ide megyünk, oda megyünk, hanem minden meccs előtt volt egy edzés reggel, aki akart, bement, ez minden edzőnél más, van, aki gyakorolni akar reggel, valaki azt mondja, mint ahogy a Bíros Peti is, hogy azt csináltok, amit akartok, aki be akar menni lőni, lőjön, aki úszni akar, úszon, aki csak nyújt a parton, az is jó, úgyhogy ilyen szempontból azért nagyon laza volt, ilyenkor mindig reggel volt edzés, hazamentünk ebéd, akkor szabad foglalkozás, és este megindultunk a meccsre.
Továbbra is a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Lendvai Zói, illetve Smuk Tünde, két úszas EB aranyérmes női vízilabdázó a vendégünk. Most már Bíros Pétert másodszor mondtad, és hát említettem korábban, hogy rá is kitérünk. Háromszoros olimpiai bajnok, az utánpótlás szakmai igazgatója, tőle is megkérdeztük, de ti hogy éltétek meg, hogy egy ilyen legenda úgy döntött, hogy ő szeretne ott edzősködni, és hát a kohézió jól működött, de meséltek egy kicsit a részletekről, hogy ez a bíros faktor miben nyilvánult meg, mert Pétert azért inkább, mint háromszoros olimpiai bajnok játékos ismerjük.
Azért ő ott volt velünk mindig, szóval mi U15-től kezdve ő volt ott igazából az edzők mellett, mindig jött velünk, mindig ott volt a világeseményeken is, egyfolytában mindenhova jött velünk, amikor még Sike Józsi bácsi volt az edző. Úgyhogy ez nem volt új, hogy ott van. Régen csak úgy bele-bele szólt, meg videóztunk vele, amikor ő azt gondolta, hogy kell még valamit mondani. Úgyhogy ilyen szempontból már ismertük, és ott volt velünk végig, szóval nem volt ilyen nagy, váratlan fordulat.
De kíváncsiak vagyunk arra is, hogy milyen edző.
De én azt gondolom, hogy jobban áll neki az, hogyha ő vezetőedző, mint sem, hogy csak mondja, mert ő neki van egy elgondolása, ő neki van a fejébe valami, és azt ő szeretné közvetíteni, és ha bárki bármibe beleszól, az nem jó, nyilván. Úgyhogy mi is megérkeztünk Sydneyből, másnap már mentünk le edzésre öten, és mondta, hogy na jó, akkor itt egyszerű vízilabdát fogunk játszani, elmondta ezt, hogy mit fogunk játszani, taktika, előny, hátrány, stb., és akkor így álltunk, hogy basszus, ez tök egyértelmű, hogy tök jó, hogy elmondta így egyből mindent. Úgyhogy,
és érthetően, tehát nem bonyolította?
Hát nem, ő megmondta,
nem kellett kód hozzá.
Igen, ő megmondta, hogy ilyen lazda, egyszerű, igen, vízilabdát fogunk játszani, én már akkor is tudtam, hogy nyilvánvalóan nem mond hülyeséget, mivel eléggé ért hozzá, úgyhogy ő ezt így letisztázta az elején, egyszerű lesz, senkinek nem lesz más dolga, mint eddig, ezt és ezt elmondta, és úgy voltunk, hogy jó, hát akkor már az EB-re.
Tündi, hát szereted az ilyen mentalitást, amikor igen. Világos, egyszerű szavak, nincs félreértés?
Igen, szerintem ez mindig jó mindenkinek, nekünk kapusoknak is jó, hogyha tudjuk, hogy a melyik lövés a blokké, hol kell állni a blokknak, a védőknek hol kell állni, a mezőnek is sokkal könnyebb, hogyha pontosan megvan adva, hogy akkor ez meg ezt kell csinálnod, és ez az ilyen egyszerű vízilabda, nem kell túl bonyolítani, hanem mindenki tudta, hogy mit kell csinálnia, azt elég jó, magas szinten tudjuk csinálni, és mindenki a saját feladatára fókuszált végig, és ez tényleg bevált most.
Hogy... Meséljetek egy kicsit a szakmáról, hogy mondjuk emberelőny, emberhátrányos szituáció, ez ebben a sportágban is alap, tehát aki nem lövi be az emberelőnyt, az orosznak ki fog kapni, mert úgy sokkal nehezebb. Ha meg jól védekezel, ez is kevés, tehát be kell lőni. Ez a statisztika mit mutatott? Nem néztem most meg, elnézést érte.
Hát volt egy meccsünk, amikor nagyon-nagyon mindent kiadtunk. Szerintem ez talán pont az olasz meccs volt, hogy elkapkodtuk.
Tehát a 10-8-ra megnyert elődöntő.
Igen, minden fórunkat kihagytunk, mindent túlbonyolítottunk, meg minden, hát amit ugye nem kellett volna csinálni, hiszen Bíros Peti is elmondta, hogy nem kell ezt túlbonyolítani.
És olyankor rögtön akkor azért reagálni is próbál, amikor lehet időt kérni.
Igen, szóval ott végig kapkodtunk, meg végig nem is értem, hogy mi, de hát vannak néha ilyen meccsek, amikor semmi nem jön össze. Azt gondolom, hogy végig nagyon jól védekeztük az ember hátrányokat, szóval szerintem az így nagyon jól megvalósult, mert azért elég nagy emberek vannak nálunk, és nagy blokkok, szóval szerintem az végig jó volt. a spanyol meccsen is kiemelném az ember hátrányunkat, mert szerintem ott is nagyon jól csináltuk. Emberelőnyben volt egy-két, mondom, olyan meccs, amikor úgy nem voltunk annyira pontosak, meg sikeresek így elől.
Akkor ki csinál még rendet? Már bent a vízben, tehát ha a Bíros Péter hangját vagy tanácsait nem halljátok, akkor Tiba Panna, Varró Eszter, Hajdukata, te közületek ki a leghangosabb?
Hát szerintem a Panna. Szerintem a Tiba Panna szokott, ő van kettes pozícióban, általában így a jobb oldal szokott beszélni, mert ők belátnak mindent. Hát a Varró Eszti, ő bent van, és őt éppen megverik. Igen, vagy ő er meg valakit általában. Úgyhogy neki nincs nagyon energiája így kibeszélni, inkább így az átlövők meg a hátsó emberek szoktak beszélni, köztük így a Panna, ő ebben nagyon jó, meg nagyon profi. De próbálunk végig így kommunikálni, de szerintem inkább igyekezésben beszélünk többet, mint elől, mert szerintem ott így jönnek maguktól így a helyzetek. Az olasz meccsen sehogy se jöttek, meg ott beszélni se tudtunk, úgyhogy...
Akkor hogy nyertetek végül 10-8-ra?
Hát... Mindig az olaszok ellen mindig nagyon nehéz, mert ők nagyon színészkednek, meg ők kicsik, és mennek, és tényleg még azt is eljátszák, ami meg se történt, de tényleg ott egyébként kaptunk egy cserés piroslapos kiállítást a Kardos Laura, aki pontozódott, így nem is tudott játszani a döntőn se, úgyhogy ez egy borzasztó rossz dolog volt, és már akkor azon izéltünk, hogy úristen, hogy nem fog játszani ott, és akkor na mindegy, úgyhogy itt mindig ellenünk nagyon nehéz, de inkább mentálisan, mert ők nekik, hogyha adunk egy kicsi esélyt, hogy ők nekik van itt esélyük, akkor ők tényleg elhiszik, és ilyen szempontból nagyon jó csapat így mentálisan, de nyilván akkor is győzött az, hogy itt van 8-9 felnőtt válogatott játékos, és itt nem kaphatunk ki egy ilyen kis olasz csapattól.
Itt most feldobtál egy labdát, de még előbb megkérdezem a kapust is, Tünde, hogy te melyik típus vagy, tehát hogy kommunikálsz ott a kapuból hátulról, azt hiszem, hogy enélkül jóval nehezebb.
Hát igen, kapusként az mindig feladatunk, hogy irányítsuk a védelmet. Hát megpróbálom irányítani, sokszor megkaptam már, hogy nem elég erős a vagy, hogy hangosabban mondjam. Én azt gondolom, hogy ebbe is sokat fejlődtem ebben az évben, és azért most már úgy talán hallatszódik a hangom.
Hallatszódik?
Jó. Szóval igen, hát mindenképp szerintem kapusok irányítani mindig kell, mivel mi látjuk hátulról a védelmet. Mi tudjuk, hogy a blokk hova álljon, ki menjen rá jobban. Szóval hát próbálkozunk. Aztán, hogy hova jut el a hangunk, meg hogy ugye ilyenkor koncentrálj arra is, hogyha jön a lövés, ugorjál, de hogy közben mond is. Szóval
mennyi munkát tettetek bele? Tehát mondjuk az elmúlt hónapokban, úgyhogy Zoljának a felnőtt válogatottra is figyelni kellett, tehát itt hajnali edzések, itt Magyarországon mennyi meló volt?
Hát azt gondolom, hogy ez az egész év, főleg a mi kettőnk szempontjából azért ez egy nagyon vízválasztó év volt, tehát még így is nagyon, szerintem most fejlődtünk neketlen a legtöbbet, szóval ilyen szempontból egész évben nagyon sokat edzettünk azért, hogy most ide jussunk, nyilván nem csak a mi kettőnk dolga, de a mi kettőnk szempontjából én ezt így gondolom. És a Tündi már edzett velünk az egész Sydney-ig, ugye a bőkerettel, szóval ő is végig edzette azt az egészet, mi nem is tudom, mikor kezdtük el így az alapozást. Igazából csak együtt nem edzettünk így az U20-szal, mert mi úgy ment Sydney-ből már úgy jöttünk, hogy megyünk Portugáliába, de nyilván kétségkívül nagyon-nagyon-nagyon sokat el kellett edzeni egész nyáron, de úgy gondolom, hogy azért ezt már így megszoktuk, hogy a nyarunk az így néz ki, úgyhogy ez nem volt így különösképp megterhelő, mint eddig.
Ott ugye Ausztráliában a felnőtt női válogatott két egygólos vereség után végül hetedik lett. Mind a kettőtöknél, de Zoinnál már ez nagyon aktuális. Az olimpia, Los Angeles, a következő egyik nagy cél a hazai budapesti VB, a másik, az még ráadásul jövőre lesz, tehát előbb is lesz. Mennyire van versenyhelyzet vagy rivalizálás itt a csapatokon belül? Mert sokan vagytok, tehát az U20-as EB arany, akkor ott van a felnőtt válogatott, fiatalitás, van egy-két felnőtt, aki most be se került ebbe a keretbe. Mit lehet ebből elárulni, hogy milyen a rivalizálás az olimpiai keretben, mert az bődületesen nehéz bejutni most már hosszú-hosszú évek óta.
Hát az biztos. Ilyen nagy titkom nincs igazából, meg nem is tudok semmit elárulni, azt a Sanyi tudja mindig.
Cseh Sándor szövetségi kapitány, de hogy Jó hatással van ez, hogy most akkor az U20-as csapatban is vannak, akik így kopogtatnak, mert nem csak azok, akik már voltak a felnőttben, de hát lehet új ember.
Igen, és azt gondolom, hogy nagyon jó így az utánpótlás, és nem csak most mi az U20-asok, hanem még az alattunk az U18-asok, meg akik majd jönnek, de szerintem most így az U20-nál megállhatok, akiknek van esélyük mondjuk az olimpiáig, vagy az olimpiára bekerülni. Nyilván mindig rohadt nagy rivalizálás van, de most is színiben megbeszéltük, hogy igazából a cél egy, szóval bármennyire is rivalizálsz, ami egyébként szerintem egészséges, hogy nem veszed így, hogy te már benn vagy a keretbe, nem is lehet így venni, főleg nem a fiataloknak, de szerintem egy ilyen egészséges rivalizálás belefér, hiszen nyilván sportolók vagyunk, és mindenki be akar jutni egy olimpiai keretbe, vagy egy VB keretbe.
Tündi, neked mi az a fő motiváció, ami hajt előre?
Hát szerintem nyilván ugyanaz, mint mindenkinek, bekerülni a keretbe. Ugye négyen vagyunk a felnőtt válogatottban kapusok, így most már, hát egy éve biztosan, de igen. Úgyhogy nyilván nehéz, mert kapusként két hely van. Én még eddig nem kerültem így be az utazó keretbe, viszont ugye már tavaly is edzettem velük, bár akkor még kereten kívül, de hogy már akkor is a tavalyi szezonban is edzettem velük. Idén volt először, hogy tényleg így a keretben, a EB felkészülésen is, meg a világkupa felkészülésen is, ugye még az utazóval nem kerültem be, de nyilván azért dolgozok, hogy ez bekövetkezzen minél hamarabb, ez a motivációm. Ez is a motivációm a mindennapokban, hogy válogatott legyek, és hogy minél előrébb tudjak lépni.
Egyetem, főiskola, tanulmány belefér meg ebben valamelyikőtöknek, vagy mindkettőtöknek, hogy vagy csak edzések, mert az bőven sok is a válogatottak mellett?
Hát szerintem a Tündi ebbe menőbbet tud válaszolni, de én azt gondolom, hogy amúgy lehet simán mellette egyetemen.
De te akkor most még nem vagy egyetemista.
De én igen, sőt már két éve érettségiztem, vagy három, nem, kettő éve érettségiztem. Én járok a testnevelési egyetemre, de hát levelezőre, amire alig kell bejárni, és hát te kell tanulni, de annyit azért nem, mint egy orvosi egyetemen. Úgyhogy így szerintem így lehet tanulni, de nem úgy, hogy egész nap benn kell lennem az iskolába, szóval ez szerintem egy jó alternatíva arra, hogy lehet egy főiskolai papíron majd egy-két éven belül.
Na hát feldobta a labdát itt Zoé Lendra, Zoé Smuk Tündének. Tündi, akkor te minek tanulsz?
Hát még egyelőre semminek, mert én most érettségiztem, és én az a Semmelweis Egyetem általános orvosi karára fogok menni.
Tehát felvettek?
Felvettek, igen. Az
és nem levelezőn?
Sajnos úgy nem lehet csinálni, jó lenne.
Mi szeretnél lenni?
Hát orvos, még azt nem tudom milyen, hogy általános orvosi, azért van itt időm én, hogy kitaláljam. Hát én még nem tudom pontosan, hogy ezt majd a sporttal hogy fogom összeegyeztetni. Ebben nekem segítenek a Vízilabda Szövetség, a Csesanyi. Nagyon segítőkészek, és segítenek nekem elintézni mindent, hogy a tanulmányaim ne hátráltassák a sportot, mivel most itt 19 évesen az nagyon fontos számomra a vízilabda, és ahogy mondtam, nyilván szeretnék válogatott lenni. Még nem tudom pontosan, hogy ezt majd a kettőt hogy fogom tudni összeegyeztetni, viszont tényleg nagyon nagy köszönet a szövetség miatt, mivel tényleg most intéznek nekem különböző dolgokat, hogy ez ne hátráltassa. Ezt még nem tudom fontosan, hogy lesz.
De ez jól hangzik, hogy a szövetség nem azt mondta, hogy vagy nappali egyetem, vagy válogatottság, meg BVSC, hanem a kettőt hogy lesz összeegyeztetni, mert ha ilyen ambíciód van, akkor azt Isten ments, hogy letörje valaki, mert a kettőt meg lehet azért oldani. Pont a vízilabdások azért tudnak mesélni arról, hogy a kettőt hogyan lehet, tehát itt a jó példák is lebeghetnek a szemetek előtt. Még zárásul, ami eszembe jutott, hogy például ez az életpálya modell, Zoé, te mondtad azt, hogy elég sokan vízilabdáznak a női vízilabdában is, tényleg elég népszerű, mert sikerek bőven vannak, ott most 20-as EB arany kapcsán beszélgettünk, 2021-ben megszületett az a nagyon-nagyon várt felnőtt női olimpiai érem Tokióban a válogatottnak, tehát azért van miről beszélni, ugyanakkor pillanat alatt el lehet érni azt, hogy csak mondjuk a olimpián a 8-ba bejut egy magyar válogatott, és 5. lesz, mert ilyet is átéltünk már korábban Rióban.
Hát azt gondolom, hogy nem elég népszerű, sőt, nyilván nem elég népszerű, amennyire akarnánk, hogy az legyen. De szerintem azért mostanában már jobb főleg szerintem az olimpia óta, a 2021-es olimpia óta egyre jobban és egyre többen nézik, vagy egyre híresebb ez a sportág női része. De mindig egyébként ez egy tök jó és boldogságot okoz, hogy mindig látom a Facebookon, mindig amiket mondjanak, hogy ne olvassak el, de mindig elolvasom a Facebook kommenteket, és ott mindig azt írják rengetegen ezren, hogy miért nincs közvetítés, szeretnénk látni, miért nem őket adják, miért nem nézhetjük őket, és hogy miért más sportágat, mert mi ezt akarjuk, és hogy ez egy tök jó dolog, és remélem, hogy ez így minél gyorsabban, minél híresebb lesz, vagy minél több emberhez eljut, mert szerintem van rá igény, úgyhogy remélem, hogy ez így minél hamarabb így befutunk.
Hát igen, mert sok csapatsportág van, látvány, TAU támogatású sportág, ami azért hát elszívja ugyanúgy a gyerekeket, tehát harcolni kell a vezetőknek, az edzőknek, a kluboknak azért, hogy minél többen az adott sportágat válasszák. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok a stúdióban, Lendvai Zoé, illetve Smuk Tünde, a BVSC két U20-as EB aranyérmes női vízilabdázója, és hát mind a ketten Zoé már most Sydneyben a világkupán, és ott volt a felnőtt válogatottal, Tünde pedig a keret tagja, és ugye 4 BVSC játékos volt az előző szezont figyelembe véve az U20-as EB aranyérmes csapatban, de igazolások után most már 7. Még egy záró gondolat tényleg legvégen, hogy a BVSC-től mit vártok egy ilyen sikeres szezon után, meg lehet ezt ismételni?
Meg. Zoé? Abszolút meg lehet ismételni, és meg is szeretnénk. Pont ezt beszéltük itt az aulába a Tündivel, hogy mit mondjunk, hogy mi legyenek a, vagy mik az idei céljaink, és akkor mondtuk, hogy hát nem annyira nehéz ezt így mondani. Nyilvánvalóan a legmagasabb, vagy a legelőrébb helyezkedve a bajnokságba, illetve a BL-be, mert ugye most már BL-be is vagyunk, minél jobb helyezést elérni, és azért most jött megint egy pár játékos, vagy pár jó, nagyon jó játékos, akivel szerintem ezt még könnyebb lesz elérni, mint tavaly. És nyilván, hát tavaly másodikok lettünk a bajnokságba, ami akkor is egy bravúr volt, de most meg az lenne a bravúr, ha elsők lennénk, úgyhogy vannak álmaink, de azt majd meglátjuk évközben.
Tündi, neked mi a legnagyobb álmod? BVSC szinten?
Hát egyértelműen, amit a Zoé is mondott, hogy minimum ilyen sikeres szezon, mint a idei volt. Szerintem nagyon jól játszottunk, és nagyon jó volt a csapat. Most nyilván erősítettünk, jönnek nagyon jó játékosok hozzánk, így, és nyilván a összes csapatban igazolások vannak, így nyilván kicsit más lesz a mezőny.
Jól láttam, a Ferencváros női csapata talán ott még a leginkább, ahol kevés volt a változás. De
ott
majd,
kevés volt a változás.
Ugye, ott megmaradt, de az egy
igen, de azt
történet.
Azért tudjuk, hogy ők milyen szinten vannak, viszont ugyanúgy, ahogy a döntőkön is az volt a célunk, hogy megfogjuk őket, idén is az lesz a célunk. Szóval azért megvannak az álmok és a célok, úgyhogy küzdünk értük.
Tehát még a címvédő Ferencváros is retteket a BVSC. Most elárulom, hogy két szőke vízilabdázó ül itt velem szemben a stúdióban, és ők eléggé, nem azt mondom, hogy harciasak, de céltudatosak vagytok. És egyébként még az jutott eszembe, hogy a 2016-os Riói olimpiát szóba hoztam, ott nem a női válogatott, hanem a férfi lett egyébként 5. emlékeim szerint a Montenegro elleni negyeddöntős vereség után, mert a női csapatnak tényleg a 4 közéjutás az sokszor megvolt, összejött, csak az érem az Tokióban kellett, hogy meglegyen. Egy nagy gratuláció, további sok sikert kívánok nektek, Lendvai Zoét és Smuk Tündét hallottátok, vagyis itt a Nemzeti Sportrádióban az U20-as EB aranyérmes női vízilabda válogatott két tagját. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok.
Köszönjük szépen.
Virányi Zsolt búcsúzik, viszont hallásra.
Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Debrecen megrendezné a női kézilabda Európa Liga 4-es döntőt. Folyamatosan dolgoznak a vízszintemelésén Paksnál. Marad a kánikula, néhol záporokkal. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
Sporthírek.
A spanyol másodosztályban szerepel Jakobisvili Áron. Az Almeria ugyanis a hivatalos honlapján közölte, hogy kölcsönvette a Barcelonától a magyar kapust. Távozott a horvát Jadran Splittől, és a török NK-hoz igazolt német Toni, válogatott vízilabdázó. Olvasható a vlv.hu szakportálon. Új törés miatt nem indulhat a hétfőn kezdődő kínai öttusa világbajnokságon Tamás Botond, aki legutóbb az isztambuli Európa-bajnokságon egyéniben ezüst, még csapatban aranyérmet szerzett, írja a hazai szövetség hivatalos közösségi oldalán. A tervezett 8 helyett így csak 7 magyar sportoló utazik a VB-re. A nőknél Guzi Blanka, Erdős Rita, valamint Bauer Blanka, a férfiaknál Koleszár Mihály, Tárkányi Zsombor, Böhm Csaba és Szép Balázs képviseli a magyar színeket. Ha a DVSC bejut a női kézilabda Európa Liga 4-es döntőjébe, megpályázza annak megrendezését. A klub sajtótájékoztatóján Ábrok Zsolt ügyvezető úgy fogalmazott: a bajnokságban és a Magyar Kupában idén is az éremszerzés lesz a céljuk, az Európa Ligában pedig a legjobb 4 közé jutás. Amennyiben sikerül, a debreceni Phoenix Arena adhatna otthont a 4-es döntőnek.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Országot építeni évek, évtizedek, évszázadok kitartó munkája. Szent István pontosan tudta ezt. Jelentette ki a nemzeti ünnepen tartott zászlófelvonáson és tisztavatáson a kormányfő. Magyar Péter úgy fogalmazott: intézmények, törvények, tudás, szövetségesek és olyan emberek kellenek, akik készek az országért felelősséget vállalni. Voltunk, vagyunk, leszünk. Boldog születésnapot, Magyarország! Ezt írta Orbán Viktor a Facebook oldalán az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából. A Fidesz elnöke bejegyzésében a Kiskata zenekar Megmaradni Magyarnak című daláról készült videóklipet osztotta meg. Az országos mentőszolgálat felkészült az ünnepi rendezvények egészségügyi biztosítására. A tűzijáték idején 56 ponton lesznek mentőegységek. A helyszínekről a mentők.hu oldalon vagy az életmentő applikációban lehet tájékozódni. A nemzeti ünnepen sem állhat meg a munka Paksnál, mondta a közösségi oldalára feltöltött videóban a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta: csak a bal parton eddig körülbelül 4000 tonna követ építettek be, a jobb parton pedig ennek a többszörösét. A tárca vezető hozzátette: a vízügy kérésére a Dunai hajóutat mindaddig biztosítják, ameddig az lehetséges. Ruszin Szendi Romulus egyúttal köszönetet mondott a felajánlásokért és az állomány munkájáért. Új víziót és új működési struktúrát kell adni a Tisza-szigeteknek, mondta Radnai Márka közösségek országos találkozóján. A Tisza alelnöke elismerte, hogy a választások óta kritikus hangok jelentek meg a tagok körében, akik hiányolják a párt kommunikációját. Radnai Márk szerint olyan rendszert kell kialakítani, amelyben a Tisza-szigetek megőrzik függetlenségüket, de bizonyos ügyekben bekapcsolódhatnak a döntésekbe. Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Lázár János, korábbi közlekedési és beruházási miniszter. A politikus Facebook oldalán azt írta: a politikai folytonosságnál már a fontosabb lett a Fidesz megújítása, távozásával pedig ehhez szeretne hozzájárulni. Megnyílt az Országháza nagy közönség előtt az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Az érdeklődők ma este 6 óráig, holnap és szombaton pedig 10 és 18 óra között ingyenesen tekinthetik meg a díszlépcsőházat, a kupola csarnokot és a Szent Koronát. A parlamentben az Országgyűlési Múzeum tárlatai is várják a látogatókat.
Közlekedés.
Szakaszos és időszakos forgalomkorlátozásra kell számítani Budapesten a belvárosban, a Lánchíd, a Deák Ferenc tér és a Kossuth tér között. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
Időjárás.
Az ország nagy részén napos az idő. Legfeljebb északon, északnyugaton lehetnek felhősebb tájak. Arrafelé ma még csak elszórtan, holnap már több helyen lehetnek záporok, heves zivatarok. A szél időnként megerősödik. Éjszaka 17-24, holnap általában 31-38 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Sporttörténelem a Nemzeti Sportrádióban.
Annak ellenére ismerik jobban az ötödik földrészen, mint hazánkban, hogy magyar. Az 1956-os forradalom sodorta Ausztráliába. Tevékenyen részt vállalt a Socceroos első labdarúgó világbajnoki szereplésében, még 1974-ben, tehát lassan 52 éve. volt versenyben még mindig ötödik az ausztrál gólszerzők listáján. A futballcsatár Abonyi Attila 80 évvel ezelőtt született 1946. augusztus 16-án. Ki is ő? Erről beszélgetünk itt a Sporttörténelem adásában. Virányi Zsolt, valamint Turi Gábor, a Nemzeti Sport főmunkatársa. Szia Gábor! Na szóval ki ez a jó ember Abonyi Attila?
Én is köszöntöm a tisztelt hallgatókat. Nos, több szempontból is magyaros történet az övé. Abonyi Attila, vagy ahogyan később az ausztrálok inkább hívták, Atti Abonyi, egy évvel a második világháború után született. A világégés utáni szegényes univerzumban egy kisrácnak a futball a mindent jelentette. Még úgy is, hogy nemigen volt rendes labdájuk, csináltak maguknak harisnyából vagy egyéb rongyokból. Az Abonyi család ráadásul a Hungária körúton lakott, közel az MTK stadionjához.
És hát hol is játszhatott akkoriban egy magyar kisrác, mint a Grundon, ugye?
Igen, pontosan így van, udvarokon, grundokon, de a legjobban akkor érezték magukat, ha fokhias kerítésen beszöktek a Hungária úti pályára.
Nem, sose tudjuk meg, milyen labdarúgó lett volna belőle itthon, mert az 1956-os forradalom után a család külföldre menekült.
A familiát a forradalom vihar Ausztriánát egészen Ausztráliáig sodorta, ahol az 56-osok a II. Világháborút követően 5. földrészre vetődő emigránsokkal jelentéken diaszpórát alkottak.
Adi Endre szavaival élve, 4-5 magyar összehajol, de több már futballozni kezdett.
Igen, számos példa van arra, ahol a magyarok megjelentek, ott a sportág virágzásnak indult, így nem véletlen, hogy a Melbourne Hungáriát és a Sydney St. George Budapestet is 1957-ben alapították.
Abonyi Attila melyiket választotta?
Abonyi 16 évesen az előbbiben lépett pályára 1962-től, előtte bátyával, Józseffel, 1958-tól a Szent Kilde együttesében bontogatták a szárnyaikat. Az U16-osok között a Melbourne Hungáriában hamar kitűnt tehetségével a felnőtt keretbe került be, és mutatkozott a George Cross ellen 1-0-ra elvesztett mérkőzés második fél idejében.
Innentől beindult a karrierje.
Igen, az ausztrál kupában 1966-ban mesterhármat szerzett az olasz gyökerű Perth Azzurri elleni negyeddöntőben, a melbourne-ieket az elődöntőben állították meg. Az 1968-as fináléban Abonyi 3 góljával 4-3-ra nyertek az Apia Leichhardt ellen.
Nem sokára aztán a legjobbak között is debütált Abonyi Attila.
Mivel megvolt az ausztrál állampolgársága, ez nem jelentett gondot. A válogatottban 1967. június 3-án mutatkozott be, Skócia 3 mérkőzésből álló turnén vendégeskedett Ausztráliában. Abonyi a Melbourne-i olimpiai stadionban az Alex Ferguson 2 góljával 2-0-ás skót sikerre végződött találkozón debütált. A csatárral a Nemzeti Sportban 2010-ben interjú jelent meg, akkor elmondta, a 3 meccs miatt 4 hét szabadságot kellett kivennem a munkahelyemről.
Persze, mert Ausztráliában a labdarúgást akkoriban még amatőrök űzték.
Más kérdés, hogy a magyar nem amatőr szinten, mert amikor a Manchester United 1975-ben ismét Ausztráliában túrázott június 22-én, 3-0-ra legyőzte Queensland tartományi válogatottját, a 3. gólt Abonyi szerezte. És ez nem tévedés, lábteniszpartira hívták ki a vendégeket, Abonyi a korábbi ausztrál szövetségi kapitány Rare Rashic párjaként alaposan eltángálta a Tommy Daherty Sammy McElroy kettőst. Idézem, talán a Röp tímre emlékezett Daherty, a United akkori menedzsere, amikor meghívott. Ám akadt egy kevésbé kellemes élménye is, még 1967-ben Ausztrália a Távol-Keleten 3 mérkőzést játszott, de roppant gyenge volt az ellátás. Idézem, Abonyit banánt ettünk egész nap, abból volt dögivel. Azt nem tette hozzá, hogy gólokkal állt bosszút, arra már szívesebben emlékezett, hogy a Pelével felálló Santos ellen is játszott, arra pedig kimondottan büszke, hogy egy öreg fiúk mérkőzésen egy csapatban léphetett pályára Puskás Ferenccel.
Mennyire volt népszerű az 1960-as évek végén a labdarúgás Ausztráliában, tehát az 5. földrészen?
Nos, erre egy példát mondanék, 1969-ben Görögország ausztráliai túrán vett részt, a házigazdák VB-selejtezőre készültek. 3 mérkőzést kötöttek le Sydneyben, Brisbaneben és Melbourneben. Az első találkozót Sydney Cricket stadionjában játszották 30 ezer néző előtt, a meccset Abonyi 11-es gólja döntött el, 1-0-ra nyertek az ausztrálok, a 60. percben rúgta ezt a 11-est.
Az előbb szóba került Ray Rashic neve, ő vitte ki a válogatottat a világbajnokságra, ugye?
Így van, nevezetes esemény, mert a bosnyák származású szakember vezette ki először Ausztráliát a VB-re 1974-ben. A csapatnak természetesen Atti Abonyi is tagja volt, akinek a VB szereplésével kapcsolatban fontos megjegyezni, számos forrás azt írja, állítja, az AUSZIK mindhárom csoport mérkőzésén pályára lépett az NSZK-ban. Nos, semmit sem von le Abonyi klasszisából, de ez nem helytálló. A csatár az ország történetének első VB meccsén június 14-én Hamburgban az NDK-tól elszenvedett 2-0-ás vereség során nem játszott.
4 nappal később a nyugatnémetek ellen a 46. percben beállt, méghozzá Ernie Campbell helyére. A hazaiak ekkor már 2-0-ra vezettek. Tudott Abonyi változtatni valamit?
Sajnos ő sem segíthetett, a későbbi világbajnok házigazda végül 3-0-ra győzött. Abonyi közel állt a gólszerzéshez, ám nem sikerült. A 2010. június 19-én a vele megjelent interjúban így emlékezett erre a mérkőzésre. Néha előveszem a meccs felvételét, várom a második félidőt, azt a percet, amikor Paul Breitner mellől kapura lövök. Mindig reménykedem, hogy a kapufáról ezúttal a kapuba pattan a labda. Sajnos minden esetben azt látom, hogy annak a nyavajás Sepp Maiernek a kezébe perdül.
Chile ellen 1974. június 22-én Nyugat-Berlinben viszont részese volt Ausztrália első VB pontjának. Annak a megszerzésében ott 0-0 lett a végeredmény.
Igen, ezzel az egy ponttal Ausztrália csoport negyedikén zárt és kiesett. Arra a felvetésre ki volt a legjobb, akivel szembe került, talán Franz Beckenbauer, így reagált Abonyi. Ugyan már, Pelé. Beckenbauer csodálatosan futballozott, de abból a német csapatból Wolfgang Overathot például többre tartottam, ezért is cseréltem velem ezt. Beckenbauer királyként nyugodtan éldegélt hátul, mert az Overathoz hasonló fickókkal keze alá dolgoztak.
Hová helyezhető Abonyi az 5. földrészt az ausztrál futball történetében?
Noha a VB-n Abonyi nem találta kapuba, büszke lehet a válogatottban, 61 mérkőzésen elért 25 góljára. John Cosmina ért el ennyit egy évtizeddel később, ezzel holtversenyben állnak a góllista 5. helyén. Utolsó meccsét a legjobbak között Abonyi 1977-ben játszotta, mégis bekerült az évtized, ezt 1971 és 80 között értjük, csapatába.
Az ausztrál foci kapcsán beszélgetünk itt a sporttörténelem adásában Abonyi Attiláról. A 2010-es Nemzeti Sport cikkben meg is kérdezték tőle, hogy Magyarországon is a válogatott lehetett volna, érdekes választ adott, aki most segít ennek a felidézésében az Arcanum jóvoltából, a Sztúri Gábor, a Nemzeti Sport főmunkatársa.
Idézem, Abonyit nem vennék rá mérget, de fociztam volna e felől, nincs kétségem. 2 évesen szerelmes lettem a labdába, annyira szegények voltunk, hogy nem is volt más játékom. Rongyból kötözte az apám.
Más kérdés, hogy volt egy nem éppen szerencsés kijelentése is.
Igen, bár volt benne igazság, a magyar játékfelfogásról ezt mondta. A foci tudás és akarat kérdése. A tudással legalábbis régen nem volt gond, az akarattal annál több. Nem szeretünk futni, utálunk harcolni, és még türelmetlenek is vagyunk. Ebben a vonatkozásban a szerb és a magyar rokonsága megkérdőjelezhetetlen. 1986-ban szakkommentátor voltam az egyik ausztrál televíziónál. A magyar-szovjet mérkőzés előtt azt mondtam, a magyar csapat gyorsan kap 2 gólt, aztán összeomlik, mert a magyar nem összetartó fajta.
Egy szurkolói szavazás szerint beválogatták Abonyi Attilát minden idők legjobb ausztrál együttesébe, ez igaz?
Igen, ráadásul mellett a Magyarországon is ismert Mark Viduka a másikék. Ezt a kitüntető szurkolói reagálást Abonyi némileg közönösen kommentálta. Ez is egy vélemény, ha benne vagyok, jó, ha nem, nem. S hogy mire a legbüszkébb? Idézem, az 1974-es világbajnokságon én voltam az egyetlen magyar labdarúgó. Ebbe beleborzangok, és talán igaz is.
Igaz, sajnos igaz, tehetjük hozzá szomorúan. Karrierjét követően mihez kezdett?
Maradt a labdarúgásban, több klubcsapatot irányított 1988-ig, ezt követően a nyüzsgő Sydneyből Coffs Harbourba költözött, itt érte a halál 2023. július 6-án, 76 éves korában.
Abonyi Attilától némiképp elvonatkoztatva lehet azt mondani, hogy honfitársaink adták a minőséget az ausztrál labdarúgásban?
Igen, a sűrűbb magyar népességű nagyvárosokban alakultak klubok, amelyek közül sok az Óhaza nevét, azaz a Hungáriát viselte, ezek közül leginkább a Sydney, St. George, Budapest emelkedett ki. Eredetileg 1950-ben Ferencváros SC, majd 1951-ben Európára, 57-ben Budapest SC-re átkeresztelt. Az 1958-ban a másodosztályi bajnokság megnyerésével az állami ligába feljutott, majd 63-tól St. George Budapest SC elnevezéssel működött.
Kiknek a nevét lehet említeni a klubbal kapcsolatban?
Edzőként például Hircsák Istvánt, aki jégkoron kapusként ott volt 1936-ban Garmisch-Partenkirchenben a téli olimpián. Említsük meg az 1944-ben a nagyváradi AC-vel magyar bajnok Szegedi Szimatok Ferenc nevét, aki játékosként később az Interben és a Barcelonában is megfordult, de ne feledkezzünk meg a vajdasági származású Árok Ferencről, ő is edzőként szerzett magának, és persze a magyar futballnak hírnevet.
A játékosok közül kik jöttek szóba?
Abonyin kívül például az itthon szintén kevésbé ismert Csárdás József, Marton Dezső. A Szent György Budapest négyszer 67-72-76-81 megnyerte új Dél-Velsz Liga bajnokságot, hétszer pedig a kupát. Árok Ferenc irányítás alatt az együttest erősítette az MTK korábbi csatára Korittár Lajos is. Árok volt az év edzője is, kint irányította a válogatottat 83-tól 89-ig. Ausztrália vele jutott ki az 1988-as szóli olimpiára, amelyen a későbbi aranyérme Szovjetunióval szemben esett ki. Az olimpiai felkészülés keretében az ausztrálok legyőzték a Diego Maradonával felálló, regnáló világbajnok Argentinát. Visszatérve a klubokra, a Melbourne Hungáriában megfordult Csárdás József, ő Abonyihoz hasonlóan mindkét magyar gyökerű klubban játszott, és Dezsőfi Béla neve is említhető, ő Bill Dezsőfi néven néhány évvel később az Egyesült Államokban lett nagy válogatott. De mondok néhány magyar gyökerű nevet, amelyek jól csengenek Ausztráliában: George Kulcsár, Péter Füzes, Steve Herceg, Les Suhanek, John Galambos, Mark Jankovics, Andrew Kocka, vagy éppen Frank Lang.
Az Ausztrál Labdarúgó Szövetség elnöki tisztét egy időben, a magyar gyökerű Frank Lővi töltötte be.
Igen, Ausztráliában nagyon tisztelik a zsidó származású Lővi Ferencet, azaz Frank Lővit, a felvidéki Fülekről elszármazott napjainkban 95 éves milliárdos üzletember. Nem csak az élvonalbeli ausztrál bajnokságok megalapításánál bábáskodott, hanem 2003 és 2015 között az Ausztrál Szövetség elnökeként is tevékenykedett.
Már említettük, hogy a Sydney és a Melbourne klub a II. Világháború és az 1956-os forradalom után ide emigráló magyarok meghatározó közösségeként működött. Abonyi Attila játékosként mindkettőben pályára lépett, szakvezetőként az utóbbiban dolgozott, a részleteket Turi Gábor mondja.
Igen, de amit még mondanék kiegészítésként, ne hagyjunk ki két nevet, Puskás Ferenc a Panhellenic Melbourne csapatával volt ausztrál bajnok 1991-ben és ausztrál kupagyőztes 1990-ben, és mint említettük, egy öregfiúk meccsen pályára lépett Abonyival. Továbbá a sportág népszerűsítésében megkerülhetetlen a pápai születésű Les Murray, ő egyébként Ürge László néven született, ő 1971 és 2014 között a sportág legnépszerűbb tévés személyiségeként tevékenykedett, számos könyvet is írt.
Eddig tartott a sporttörténelem mostani adása Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával és Virányi Zsolttal. Ebben a műsorban pedig nem mással, mint az ausztrál labdarúgással, igencsak szoros kapcsolatot ápoló Abonyi Attiláról beszéltünk, aki 80 évvel ezelőtt, 1946. augusztus 16-án született. És 2023. július 6-án Coffs Harbourban, tehát Ausztrália egyik településén elhunyt. Köszönjük a figyelmet, viszont hallásra!
Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Három párharcon már túl, következik az utolsó kör. A második számú nemzetközi kupában a Fradi ellenfele ezúttal egy ismerős török csapat lesz. Vajon Mohamed Salah megvillan rögtön az első összecsapáson? Trabzonspor Ferencváros, labdarúgó Európa Liga selejtező rájátszás első mérkőzés 19 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
Mikrofonnál Szabó Szilvia. Véget ért a Párizsban zajló úszó Európa-bajnokság nyílt vízi szakasza, amelyen a magyar válogatott egy arany, 5 ezüst és 1 bronzéremmel zárt. Ebből a szép érem kollekcióból Mihályvári Farkas Viktória 2 ezüstérmet és 1 bronzérmet mondhat magáénak. Erről is fogunk beszélgetni a Ferencváros válogatott úszójával, aki itt van velünk. Szia Viki, köszönjük, hogy eljöttél.
Én köszönöm a meghívást, és szeretném üdvözölni a hallgatókat.
A társait közül, ugye a többiek ott maradtak Párizsban, hiszen ők még a medencés versenyeken érdekeltek. Neked nem sikerült kiharcolnod most ezt a jelenlegi, mondhatjuk szigorúnak kvalifikációt, viszont azért talán megnyugtathatnád a hallgatókat, hogy azért nem vetetted el véglegesen ezt a medencés szereplést, csak most jelenleg az életedben a nyíltvízi úszásé egyértelműen a főszerep.
Igen, ez így van. Jelenleg a nyíltvízi úszás nagyobb prioritást kap a felkészülésben, az életemben, meg így a sportban, de továbbra is szeretnék majd medencében versenyezni. Ugye most nem sikerült kiharcolnom a szintidőt, nem sikerült megúsznom, úgyhogy ezért nem tudtam menni a medencés versenyekre, de összességében kicsit örülök is még ennek, mert pont a felkészülés vége felé fogalmazódott meg bennem egy gondolat, hogy úsztam az edzéseket, és a nyíltvíz miatt nem annyira figyeltem így az edzés idejeimet. Persze nyilván figyeltem, de hogy nem stresszeltem rá annyira, mint mondjuk amikor medencébe kell versenyezni, és így el is gondolkoztam rajta, hogy mennyivel könnyebb így most még felkészülni, és nem azon gondolkozni, hogy úristen, ezekből az edzés időkből hogy lesz olyan versenyidő, meg ilyenek, és úgy gondolom, hogy még a medencés versenyzéshez egy kicsit mentálisan még mindig javítanom kell magamon, fejlődnöm kell, úgyhogy, de szerintem ott is jó úton haladok, csak ott még egy kicsit többet kell dolgozzak a mentális egészségemen.
Pedig pont azt gondoltam volna, ugye erről sokat beszéltünk, és amikor nemrég itt jártál nálunk a stúdióban, akkor is szó volt arról, hogy amikor Párizsban nem jutottál ki a 2024-es olimpiára, medencés számokban, akkor fogalmazódott meg benned, hogy hát akkor valami mást szeretnél, akkor váltottál a nyílt vízre, mert hogy azt a mentális nyomást, amit vagy mások, vagy saját magadra tettél, azt valahogy nem bírtad el. És én azt gondoltam, hogy ez a kitérő, hát most nevezzük kitérőnek a nyíltvízes úszásra, az egy kicsit felszabadított, vagy elterelte a gondolataidat, és már nem görcsölsz rá annyira a medencés számokra, de most akkor, ahogy mondod, még azért benne van ez a fejedben.
Igen, igen, sajnos még benne van, ez így az OB-n is kiderült, így a felnőtt országos bajnokságon, hogy ott még nem tudom előcsiholni azt a tüzet, amit mondjuk egy nyíltvízi versenyen bármikor előhúzok, illetve a korábban medencében is bármikor előhúztam, az még ott hiányzik bennem, még valami tényleg ott hiányzik, de nagyon remélem, hogy ott is meg fogom tudni találni. Minden esetre azért most nyílt vízen ott van, és azért szerintem az egy jó jel, hogy nyílt vízen ott van, és az is jó jel, hogy a tavalyi Európa-bajnokság után, ugye a nyíltvízi Európa-bajnokság után idén úgy tudtam kimenni az újabb Európa-bajnokságra, hogy nem volt rajtam akkora teher és nyomás, mint mondjuk a medencés időszakban, ugye ott az ominózus 2023-24-es években, és szerintem egyébként ez nagyon sokat elmond arról is, hogy mennyire sokat dolgoztam mentálisan az egész hozzáállásomon, és szerintem jó irányt mutat, de még a medencéhez dolgoznom kell.
Pedig címvédőként érkeztél ugye most Párizsba, említetted, hogy nem volt rajtad annyira nyomás, biztos a média figyelmében voltál, és biztos, hogy a riválisok már figyeltek rád, ugye valamelyik interjútban úgy fogalmaztál, hogy Horvátországban 2025-ben még hát ilyen titkos esélyes voltál, vagy még ismeretlen a riválisok számára, gondolom, hogy most Párizsban ez már más volt, de az, hogy címvédő voltál, ennek ellenére azt mondod, hogy nem érezted most a nyomást, vagy próbáltál nem foglalkozni vele?
Igazából nem is éreztem a nyomást, meg nem is próbáltam vele foglalkozni. Én kíváncsi voltam, hogy milyen lesz. Nem versenyeztem még folyóban. Voltunk edzeni folyóba kétszer, de nem versenyeztem még folyóba. Aztán így mondták ott kint, hogy egyébként nem is érezhető a sodrás, úgyhogy szinte nem is volt, és igazából csak így, nem tudom, így előtte is teljesen nyugodt voltam, és úgy voltam vele, hogy próbáljak a lehető legjobban versenyezni, a lehető legjobb döntéseket meghozni, és elmondhatom tényleg, hogy úgy mentem ki, hogy nem voltak elvárásaim magammal szemben, csak egyszerűen azt akartam, hogy kiússzam a maximumot, próbáljak minden helyzetben jobb döntést hozni, és úgy jöjjek ki a vízből, hogy mindent megtettem, hogy ezért az eredményért, bármi is legyen az, és büszke legyek magamra, és igazából ez sikerült is már. Ugye nyilvánvalóan egy része megtörtént az edzéseken, hiszen elvégeztem az edzéseket a lehető legjobban, elvégeztem a felkészülést benne a regenerációval, mindennel együtt a lehető legjobban, úgyhogy tényleg csak az aznapi maximumot kellett kiúsznom magamból, és ez sikerült. Bár tény is való, hogy utólag visszagondolva lehet, hogy dönthettem volna jobban bizonyos szituációkban verseny közben, de ez nyilván mindig utólag derül ki, amikor már benyúltunk, hogy lehet, hogy ott nem a legjobb döntést hoztam, ez ilyen, de remélem, hogy majd fogok tudni tanulni belőle, és átvinni a következő versenyeimre ezeket.
Ugye a laikusok számára a medencés úszás sokszor erről a monotonitásról szól, és arról, hogy azért gyakorlatilag az a 8 úszó, vagy most az ebbén ugye vannak előfutamok, a 10 úszó, ugyanabban a medencében, ugyanazon környezetben úszik. Tehát ott ezek a döntések nem kellenek, amit mondtál. Viszont egy nyílt vízi úszóversenyen, főleg 10 kilométeren, ahogy említetted, nincs idő nézelődni, nincs idő azzal foglalkozni, amivel nem kellene, hanem ahogy mondod, mindig az adott szituációban az jár az eszedben, hogy mi lenne a legjobb döntés, merre menjek, kit előzzek meg, melyik évet használjam, tehát ez egy folyamatos gondolkodás gyakorlatilag?
Igen, tehát 10 kilométeren vagyunk nagyjából 2 órát a vízben, 2 órán keresztül úszunk és versenyzünk, és igazából kívülről csak annyi látszik, hogy úszunk, és mint hogyha semmi más nem csinálnánk, de ez valójában abszolút nem így néz ki. Tehát belülről úszóként ezt úgy éljük meg, hogy például én mind a két oldalra figyeltem, tehát váltottam oldalt a levegőnél is, hogy meg tudjam nézni, hogy azon az oldalon ugye nem jön föl a mezőny valamelyik más íven, vagy hogy például néztem a körökbe, hogy esetleg valaki kimegye a hajók mellé, és akkor ott gyorsabb lesz-e, mint mi, érdemes-e oda kimenni, ott tudnak-e előzni, vagy ilyenek. Úgyhogy ez folyamatosan, akkor ugye nézzünk előre, merre kell úszni, ott a bója, kicsit lehet, hogy kijebb kéne úszni hozzá, vagy bejebb kéne úszni hozzá, tehát hogy nagyon-nagyon sok mindenen gondolkozunk, nagyon sok döntést kell meghozni, és igazából az az érdekes, hogyha egy pillanatra is elkalandozik valaki, sajnos velem is volt ilyen 10 kilométer alatt is. Tehát, hogy
megesik így, az embere 2 óra alatt.
Igen, tehát megesik az embere, pláne azért én ott elúsztam, el voltam, mint a befőtt már, mint az ilyen zárójelben el voltam, mint a befőtt, mert ez nem így volt, de hogy nem nagyon, tehát nem verekedtek velem meg ilyenek, és így kicsit elkalandoztam, és egyszer csak arra eszméltem, hogy itt vannak mellettem. Ajaj, tehát, hogy...
észre sem vetted, hogy feljöttek a riválisok?
Igen, igen, észre sem vettem, hogy feljöttem, és feljöttek a többiek, és akkor így úgy voltam, hogy sokkal leszünk a fordulónál, akkor most jó lenne egy kicsit gyorsítani, hogy minél jobb helyzetben tudjak bekanyarodni, minél jobb helyzetben tudjak ugye etetni, meg ilyenek. És hát ugye itt például azt is fejben kellett tartanom, hogy ugye kisebb körökön úsztunk, több kört kellett úszni, és akkor így számolgattam, hogy tudtam, hogy melyik körökben fogok
etetni. Az eddigi 6 helyet most 8-at, ugye? Ha jól emlékszem, tehát még számolnod is kellett,
igen,
gondolom.
Igen, bár mutatták táblán, meg az utolsó kört mindig besípolják, de azért így kellett számolnom, hogy még hány etetés van hátra, és akkor még onnan hány kört kell leúszni, és egy kicsit az így szíven ütött, amikor így végig gondoltam, hogy negyedik kör, és úristen, még csak a felénél vagyunk, miközben egyébként a 6-körös versenyen ez már az utolsó etetés lenne, és onnantól már csak 2 kör, és már vége. Úgyhogy igen, nagyon sok mindenre gondolunk, nagyon sok döntést kell meghozni, ez medencében nem kell ennyi döntést meghozni, mert ott egy ív van, nem lehet több íven úszni. Úgyhogy fárasztó egyébként.
Mentálisan is, és fizikailag is, gondolom. De akkor ez a különbség okozza azt, hogy még a nyílt víz felé tendálsz szívesebben? Tehát, hogy ez a változatosság, ez a sok döntéshozata mondjuk a medencés úszás monotonitásával szemben?
Igen, ezért is, meg azért is, mert nyílt vízen tényleg minden verseny más, minden pálya más, minden víz más, úgyhogy... Ott nagyon kevésszer érvényesül a papírforma, mármint valamilyen szinten igen, tehát van az a 10-15 úszó, aki ott van mindig az élmezőnybe, azok mindig ott lesznek az élmezőnybe, de hogy éppen ki fog nyerni, vagy tizedik leszek, első leszek, és ez annyira mindig más, tehát, hogy és ezért is sokkal egyszerűbb szerintem az olyan úszóknak, mint mondjuk én, akik szeretnek nagyobb terhet rakni magukra, mint amit kéne, azoknak sokkal jobb olyan szempontból, hogy itt nem lehet annyira terhet rakni magunkra, mert tényleg minden verseny más.
Tehát úgy mész vízbe, hogy itt bármi történhet, nem érhet csalódás mondjuk.
Abszolút, igen. Tehát, hogy így minden verseny egy tiszta lap.
Ezt így belegondolva, viszont akkor nem mondhatjuk azt, hogy egy úszó egyre rutinosabb, tehát hogyha minden verseny más, ha nem tudsz felkészülni, például beszéljünk a 2028-as olimpiáról, ahol a hírek szerint hatalmas hullámok között fogtok úszni. Ha azt valaki még nem tapasztalta meg, de már nagyon rutinos úszó, akkor az nem jelent előnyt. És akkor egy kicsit már rákötnék a Szajnára is, ugye a 2024-es olimpián itt úsztak a versenyzők. Azok a vetélytársaid, akik az olimpián ott voltak, azok nem voltak-e előnyben veled szemben, aki most először úsztál ugye itt a folyóban?
Összességében egyébként lehet, hogy lehettek volna előnyben, de ugye nagyon más volt ez a körülmény, tehát jóval kisebb volt a sodrás, szinte semmi, és azért az olimpián jóval nagyobb sodrásba úsztak, ott azért másképp kellett versenyezni, de valóban egyébként az, hogy egy versenyző tapasztaltabb, az sokat segít egyébként, tehát hogy azért a tapasztalatlanabbakkal szemben előnyre tehet szert azzal, hogy mondjuk találkozott már ilyen körülményekkel. Ez ugyanúgy a döntéseknél, hogy mondjuk ő tudja, hogy ebben a helyzetben az egy jobb döntés lehet, mert mondjuk már meghozta egyszer azt a rossz döntést. Tehát, hogy ilyen előfordulhat, és ezért is kell egyébként minél többet versenyezni, hogy minél több pályán, minél több helyszínen, hogy...
Minél több szituációban.
Igen, egyre több szituációt megtapasztaljunk, egyre több döntést kelljen meghozzunk, és mondjuk kipróbálhassuk azt, hogy egyszer ilyen helyzetben úgy döntöttem, az nem biztos, hogy olyan jó volt, most nézzük meg, hogyha esetleg így döntött.
De ez mondjuk egy 10 másodperc alatt kell, hogy átfusson az agyadon?
Nagyjából igen.
Azt a mindenit. Hát ez a nehéz, hogy ott az adott pillanatban, miközben úszol, miközben a nyakadon vannak a riválisok, akkor hoz meg ezt a kézilabdában mondják ezt, hogy krízis helyzetben való döntéshozatal, hát ez a legfontosabb. A magyar csapat tagjaitól kértél a tanácsot Szajnát illetően, ugye Rasovszky Kristóf aranyéremmel zárt, Betlehem Dávid bronzal az olimpián, Mihály, illetve Fábián Bettina, bocsánat, viszont nagyon rosszul viselte ugye a szennyezett vizet, és ő nem is vállalta be a 10 és az 5 kilométert. Egyébként neked a te szervezeted ellenálló be, vagy szoktál ezzel mentálisan foglalkozni, és mennyire szennyezett a víz, és az ő tapasztalataikra esetleg tudtál-e támaszkodni így a verseny előtt?
Igen, tudtam. Ugye én Rasovszky Kristóffal együtt edzem, és vele együtt voltunk egyébként a Dunába is egy-két edzésen, hogy megnézzük ezt a folyással szemben vele együtt úszást, illetve a fordulónknál, hogy hogyan kell rámenni.
És bocsánat, például... pont ez az edzésmódszer segített Kristófnak az olimpián, ugye? Úgyhogy akkor ez egyszer már bejött.
Igen, 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 és ezért is mentünk mi is, megint még egyszer, illetve én egyébként kértem is az edzőmet még a felkészülés nagyon-nagyon legelején, még talán januárban beszéltem vele, hogy én mindenképpen szeretnék elmenni valahova folyóban edzeni, mert én még nem versenyeztem ilyen környezetben. És ezeken az edzéseken mind Rasótól, mind pedig ugye az edzőmtől kaptam nagyon jó tanácsokat, megnézték azt, hogy hogyan tudnám kihasználni ezeket a helyzeteket. Úgyhogy igen, kaptam segítséget, és ez egyébként nagyon-nagyon sokat is dobott rajtam, meg nagyon sokat segített. Már csak az is, hogy egy olimpiai bajnokkal edzhetek együtt. És
igen, ez elég jó motiváció.
Igen, igen, és egyébként egy nagyon közvetlen versenyző, és nekem alapvetően nagyon-nagyon sokat segít így a csapatba való beilleszkedésbe is, mivel hogy tudja rólam, hogy én nem vagyok az a nagyon nagyon ilyen, nem is mondanám azt, hogy barátkozós típus, mert egyébként az lennék, csak én egy kicsit inkább introvertált vagyok, nagyon introvertált, és ő így bevon így a beszélgetésekbe, meg a viccekbe, és így fázi old engem ezekbe a szituációkba, és ez nekem nagyon-nagyon sokat segít mind a Fradinak a csapatába, mind pedig a válogatottban.
Amikor Rasovszky Kristóffal együtt edz az ember, az egy ilyen, hát talán nem magasztos a kifejezés, egy ilyen áldott helyzet, tehát ő egy példakép, tőle nap mint nap tudsz ellesni dolgokat, tanulni?
Igen, igen, egyébként nagyon-nagyon sok mindent tudtam már ellesni tőle, megtanulni, és mi most a felkészülés alatt különösen jó kis versenyt találtunk ki magunknak. Minden péntek, hát először délután, aztán reggel ugyanaz az edzés volt, és akkor így az elején még nem is beszéltük meg, csak így leúztuk az utolsó 800 métert, ami volt így erősen az edzésből, és akkor így ő hallotta az időmet, ugye nyilván ő korábban végzett, mert más indulási időre indulunk, és hallotta az időmet, és akkor így mondta, hogy egy percnél egy kicsivel kevesebben vert meg, már itt előzött meg, és akkor mondtam, hogy az tök jó, és akkor a következő héten meg 1-0-1-el kaptam ki, akkor már egy perc fölött voltunk, és akkor így mondtam, hogy fenébe, és akkor így egyszer csak így kialakult bennünk, hogy akkor meghatároztuk az egy percet, és így minden héten néztük, és számoltuk, hogy akkor most melyikünk úszott jobban, és a végén 5-4-re nyertem, úgyhogy
ez egy jó omen a gyerekei előtt azért.
Igen, igen, úgyhogy egy meghívott egy kávére, ez volt a jutalmam, de hogy egyébként ez nagyon-nagyon jó volt, hogy minden egyes héten ott volt bennünk az, hogy, és ráadásul úgy úsztuk ezeket az utolsó 800-akat az edzésen, hogy nem tudtuk, hogy mit úszik a másik, vagy tehát én például nem tudtam a Kristófnak az idejét, egyáltalán nem tudtam a Rasónak az idejét, mert már elkezdtem a 800-at, mire ő befejezte, és ugye így nem az volt, hogy kiszámoltuk, hogy na, csak ennyit kell úszni, hanem mindenki belerakta a maximumot, és aki gyorsabb lett, azért lett a pont, és az elején azt hittük, hogy annyiszor fogjuk leúszni, hogy a végén csak ki tudjuk hozni döntetlenre, de sajnos nem úsztuk le annyiszor, hogy nem lett a végén döntetlen, de ez szerintem minden kettőnknek egy ilyen plusz volt arra a pénteki edzés, ez ugye az már a hétnek a vége felé vagyunk, és ez így tök jó volt, hogy ezt így, és nem is előre megbeszéltük, hanem csak így kialakult köztünk ez az egész, és ugye mind a ketten jó versenyző szellemek vagyunk, úgyhogy ez sokat dobott az edzéseinken.
Erről is szoktunk itt beszélgetni a Nemzeti Sportrádióban, hogy például Kohl Schubertnek mennyivel könnyebb edzeni, hiszen olyan klasszisokkal úszik ott a medencében, hogy ott nincs mese, ott úszni kell. Tehát ott nincs olyan, hogy most ellazsálom, mert hát hiszen ott vannak a riválisok. Hosszú Katinka azt mondta, hogy ő mindig oda képzelt maga mellé egy ellenfelet edzéseken a medencében. Akkor neked mondhatjuk, hogy Rasovszky Krisztóf végül is egy ilyen oda képzelt ellenfél, mert fizikailag nem egymás mellett úsztok, de valamilyen szinten az időkkel versenyeztek.
Igen, és én egyébként inkább az a versenyző voltam, aki egyébként nem riad vissza attól, ha egyedül kell edzenie, tehát hogy én teljesen jól el vagyok egyedül is az edzéseken, de azért mindig jó, hogyha van ott valaki, mindig jó egyébként csapatban is edzeni, de az, hogy így valakivel tudunk ilyen versenyeket kialakítani, az nagyon sokat dob az edzés munkánkon is, meg úgy mindenen.
Motivációt gondolom, hogy emeli. Gondolom, hogy megnézted, a 10 kilométerrel kezdtetek, megnézted a fiúk délelőtti versenyét, hiszen ott, hogyha figyeled őket, nyilván a folyás irányal, az áramlatokkal valamilyen szinten úgy képbe tudsz kerülni. Ennek ellenére mondtad, hogy az arra egyszerűen nem lehet felkészülni, amikor ágdarabok jönnek veled szembe, mondtad, hogy a fejeddel valamit el is találtál, szóval ezek mennyire tudnak kizökkenteni téged, erre mennyire lehet készülni például?
Hát én nem tudtam, hogy lesznek ilyenek a vízbe, tehát hogy engem teljesen meglepett az elején, amikor átúztam egy ilyen hatalmas csomag, ilyen ágszerűségen, ugye ezek ilyen vízi növények voltak, de azért elég kemény száruk volt, és ilyen csomókban voltak, így úsztak a vízen, és amikor először átúztam egy ilyenen, akkor így tök meglepődtem, meg volt olyan is, hogy pont így felnéztem előre, és egy ilyen levél itt teljesen rátapadt az arcomra, mint az Alien filmekben, amikor így ráugrik az emberek fejére. És pont előre néztem, hogy megnézem, hogy mennyire úszunk jól meg ilyenek, és így mondtam, hogy de jó, sokat láttam, jó? és például volt olyan is, hogy a karommal itt így nagyon sokáig így vittem magammal pár növényt. Úgyhogy egy kicsit egyébként olyan volt, én, mint amikor mennek az emberek túrázni csoportba, és akkor ugye mennek a kis erdei túraösvényen, és az első ember mindig egy jó magasat kell előre küldeni, az összes pókhálót, és akkor mögötte lévők teljesen jól el vannak. Na hát én na, voltam volt a pókhálószedő.
Ez szép szerep. Gyurta Gege műsorvezető társunk itt a rádióban, és ő azt mondta rólad, hogy szerinte olyan típus vagy, mint ő, olyan izomzatotok van, olyan genetikával születtetek, hogy abszolút bírjátok a terhelést. Tehát az, ami edzésmunkát el kell végezni, ami például 10 kilométeren egy munkamennyiség vár rátok, azok szó nélkül bármennyit végletekig terhelhetőek vagytok. Neked ez, ugye te kis termetű vagy, ez lehet az erősséged, és erre kell törekedned, hogy a hajrá előtt akkora előnyt szerez, vagy egy olyan iramot diktálj, amit már a riválisok például a hajrában nem tudnak behozni. Mert ahogy említetted, te lassan gyorsulsz, tehát abban a bizonyos verekedős hajrában már esetleg nem tudnál úgy ott lenni.
Igen, nekem abszolút az az erősségem, hogy egy viszonylag erős utazó sebességet tudok sokáig úszni, amire mondjuk kevesen képesek, és nekem ezt is kell valószínűleg erősíteni, hogy még még nagyobb utazó sebességre legyek képes, mert igen, én már nem tudok olyan nagy iramot váltani a végén, amit mondjuk, tehát hogy egy ilyen 25-50 méter alatt nem tudok még jobban felgyorsulni, az bár egyébként gyakoroljuk, tehát hogy próbálunk rajta fejleszteni, hiszen ezen is kell, mert hogyha ott vagyunk a végén, akkor valamihez nekem is kell Igen. tudnom nyúlni, és ez egy nagyobb megnyugtatás, hogyha tudom, hogy tudok még valamihez nyúlni, de nekem soha nem az lesz a fegyverem, hogy elkényelmeskedek 9950 méterig, és az utolsó 50 méteren meg egy izé
nagy
30 alatti 50-et így bedobok, úgyhogy én nem ez leszek, nem ez a típus leszek, bár próbálunk rajta javítani, hogy ezért kicsit hát, ha tudjak még én is, de igen, nekem mindenképpen az kell, hogy végig nagy sebességet tudjak tartani ezzel is, azért azt elérve, hogy minél kevesebben legyünk ott a végén, illetve hogy a többiek se tudják már annyira jól bírni, mert kellett velem tartaniuk azt az iramot.
Amikor nézted a fiúkat, akkor vegyük a 10 kilométert, ott milyen tapasztalatot szűrtél le, hogy milyen évet kell, vagy ki után kell menned, mi lehet a jó taktika?
Igazából egyébként nagyon nehéz volt, mert ugye a fiúk kimentek a hajók mellé, viszont a végénél, ha jól emlékszem, akkor a Flórián, ő belülről előzött. Tehát ott is lehetett úszni, úgyhogy én azt gondoltam, hogy nem feltétlenül éri meg kimenni a hajókhoz, mert ugye ott sokkal többet kellett úszni, tehát hogy az egy elég nagy kitérő volt, pláne még a 10 kilométeren nem állt ott bent két hajó, csak egy, mármint hogy az 5 kilométerre uh-huh. kettő viking hajó állt egymás mellett, úgyhogy ott jóval nagyobb kört kellett tenni, és pont az első körünknél ugye az egyik azt hiszem spanyol versenyző, mint hogyha olyan sapkát láttam volna, ki is ment a hajókhoz, és úgy próbáltam is megnézni, hogy gyorsabbak, nem gyorsabbak, melyik lehet talán a jobb ív, mert ugye én belül maradtam. És hát ugye nyilvánvalóan kicsit talán gyorsabbak voltak nálunk, de utána az, hogy vissza kellett jönniük belülre a hídnál, mert ugye ott nekünk meg volt határozva, hogy középen Igen. kell átúsznunk, tehát, hogy oda bejönniük, az nagyon hosszú út volt. Tehát, hogyha a mezőnyben van középen, nem éri meg kimenni a hajókhoz. De hát lehet, hogy ott jobb döntés lett volna az, hogyha a következő körökbe kiviszem az egész mezőnyt a hajókhoz, mert így a második felében azért kénytelen voltam kimenni a hajókhoz, mert ott már volt, aki gyorsabb volt onnan, és akkor én is ugye kimentem oda, és valóban könnyebb volt a hajók mellett úszni. Nem sokkal, de egy kicsit könnyebb volt, és lehet, hogy én is jobban bírtam volna a végét, hogyha ott könnyebben uh-huh. tudok úszni. Ez az a döntés, ami utólagosan derült ki, hogy lehet, hogy jobb lett volna kimenni a hajókhoz, legközelebb, ha folyóban úszunk, és lesz ilyen, akkor lehet, hogy azt fogom választani, de összességében azért, meg hát azért belegondolva, hogy a kieséses versenynél is, bár az ugye utána mm. volt, de ott is a Dávid teljesen belső íven.
És ő maga sem tudta, hogy jó lesz-e.
Igen, jött sokkal gyorsabban, tehát, hogy tényleg nem, tehát, hogy például összehasonlítva az olimpiához nem volt egyáltalán sodrás, tehát, hogy ezért lehetett megcsinálni azt, hogy középen is mm. tudjunk úszni, mert nem álltunk meg attól, hogy középen úsztunk.
Folytatjuk a hazafutást és a beszélgetést Mihályvári Farkas Viktóriával, leginkább a párizsi úszó Európa bajnokságról beszélgettünk az elmúlt percekben, és ott tartottunk a hírek előtt, hogy 10 kilométeren, ugye az olasz Tadeucci mögött ezüstérmesként értél be, és abból, ahogy említetted, hogy úgy készültél erre az Európa bajnokságra, hogy nem konkrét eredményekben gondolkoztál, hanem hogy azt a sok-sok munkát azt meg tud valósítani a versenyen, és úgy szállj ki a vízből, hogy mindent megtettél, ezt szeretted volna érezni, akkor jól gondolom-e, hogy itt a 10 kilométer után megvolt benned ez?
Igen, megvolt. Hát nézhetjük onnan, hogy tavaly megelőztem, idén ő előzött meg, méghozzá elég jó hajrát is tudott a végére rittyenteni, úgyhogy viszonylag sokkal, de szerintem az, hogy egy olimpiai bronzérmes versenyzőtől kikaptam, az abszolút azt lehet mondani, hogy kvázi oké, tehát, hogy nyilván azért tavaly kicsit más volt a helyzet, hiszen utána még volt egy világbajnokság, és ugye a legtöbb nemzet, legtöbb versenyzője oda készült. Mi azért az Európa-bajnokságra is, nyilván nekem az volt az első ilyen nagyobb nemzetközi versenyem nyílt vizen, úgyhogy nekem oda inkább oda kellett készülni, vagy hát oda is jobban, meg ugye mi oda még bőven válogattunk ugye a világbajnokságra, hogy ugye a három versenyzőből ki lesz ez a kettő, úgyhogy tavaly azért volt egy kicsit más, mert nem is jött el annyi élversenyző, mint mondjuk idén, illetve nem is feltétlenül az Európa bajnokságra készültek, úgyhogy szerintem az, hogy idén ugyanúgy ott tudtam lenni, és végül egy ezüstéremmel hazatérni a 10 kilométerről egy olyan versenyen, amire tényleg mindenki készült, és majdhogy nem teljes volt az élmezőny, úgyhogy szerintem az abszolút egy nagyon-nagyon jó eredmény.
És ugye a 10 kilométer az olimpiai szám, gondolom, hogy mivel ez volt ez az Európa-bajnokság az év fő versenye, tényleg, amit mondasz, hogy most mindenki itt volt, aki számított. Két évvel az olimpia előtt mondhatjuk-e azt, hogy most már egyértelműen számolni kell veled, megszilárdítottad a helyed a legjobbak között, illetve hogyha az olimpia mezőnyét, vagy a jövő évi budapesti világbajnokság mezőnyét nézzük, azért az európai dominancia itt jellemző, ugye? Tehát nem sok olyan európai versenyző van, aki beleszólhat mondjuk így a ti küzdelmetekbe?
Igen, tehát hogy nyílt vizen, én azt gondolom, hogy abszolút európai dominancia van, bár azért a női mezőnyben jó pár nem európai versenyző is beférkőzik, főleg az elejére, ugye, ha csak az ausztrál Moesha Johnsonról beszélünk, vagy éppen a japán Kajimotóról, és még sorolhatnám, tehát hogy azért a női mezőnyben jobban beférkőznek, de azért az európai mezőny nagyon erős nyílt vizen. És én azt gondolom, hogy nem csak ebből az Európa-bajnokságból kiindulva, hanem az idei világkupa sorozatból kiindulva mondhatom azt, hogy megszilárdítottam a helyemet a világ élmezőnyében nyílt vizen, hiszen azért két világkupa állomáson bronzérmet sikerült nyernem, és a világkupa összetettben is ott vagyok a legjobb 10 között, úgyhogy én és jobb helyem, mint mondjuk tavaly. Úgyhogy szerintem most már mondhatjuk azt, hogy velem igenis számolni kell a nyílt vízi versenyeken, mind az Európa-bajnokságon, világkupákon, illetve remélhetőleg a jövő évi világbajnokságon is ott tudok lenni nagyon az elején.
Bízunk benne, és természetesen nagyon drukkolunk neked. Amikor úsztál a Szajnában, eszedbe jutott egy pillanatra, hogy két éve itt volt az olimpia, és de jó lett volna, ha te itt vagy, illetve a szervezetedet, a testedet hogyan készítetted fel az esetleges szennyeződések elviselésére, vagy kiküszöbölésére?
Nekem egyébként eszembe se jutott, hogy ott volt az olimpia, már mint úszás közben, ilyeneken nem volt időm gondolkozni. Én úgy voltam vele, hogy ki kell zárni azt, hogy milyen vízben úszunk. Összességében természetesen a Szajna nem egy ideális körülmény, tehát hogy mindenki tudja, hogy a Szajna nem a világ legtisztább vize, és azt gondolom, hogy az nem feltétlenül fér bele, hogy ilyen helyekre visszük a nyílt vízi versenyeket, ez a sportágnak sem tesz jót, meg nyilván a sportolóknak sem. De azért a nyílt vízbe mindig benne van a fertőzésnek a veszélye, hiszen teljesen mindegy, hogy mennyire tiszta vízbe úszunk, nyílt vízről beszélünk, tehát, hogy áramlatok, vagy ha mondjuk tóban rendezik, akkor is van azért hajóforgalom, meg ilyenek, tehát, hogy én emlékszem olyan Balaton-Füredi világkupára, ahol az egész világkupa mezőny kórházban kötött ki utána, és azért a Balaton az nem hasonlítható a Szajnához tisztaságügyileg. Éppen akkor egy hajó úgy döntött, hogy leengedi a tartályát. Igen. Ez ilyen, tehát hogy ennek a veszélye mindig is benne van ebben a sportban, ahogy más veszélye is van ennek a sportnak, ezzel tisztában van minden versenyző, ezzel számolni kell. de nyilvánvalóan törekedhetnénk arra, hogy mondjuk ne olyan helyeken rendezzük meg a versenyeket, ahol biztos, hogy benne van ez a veszély, de minden egyes nap kétszer megkaptuk a vízminőségének az eredményét, ott volt szám szerint. Az, hogy honnan szedik azt a mintát, azt nyilván nem tudjuk, igen. De azt mondták, hogy 5 különböző intézet nézte meg a víznek a minőségét, úgyhogy azt gondolom, hogy ezért ez azért valami, meg az, hogy megmutatták, hogy igen, ezek a számok vannak, van benne baktérium, de bőven a szint, a meghatározott szint alatt.
De azért át tudtad érezni, vagy meg tudtad érteni például Fábián Bettinát, aki ugye a rossz tapasztalatai után, ő kórházba is került az olimpián, azt mondta, hogy nem, ő a 10 és az 5 kilométeren nem szeretne indulni.
Egyébként szerintem abszolút érthető ez a fajta gondolat is. Nyilvánvalóan én nem éreztem át az olimpia utáni ezt a mizériát, meg az olimpiához tartozó mizériát, mert nem voltam a részese, úgyhogy erről nem tudok beszélni, hogy ez milyen érzés lehetett, el tudom képzelni, de nem éreztem át. Viszont azt gondolom, hogy ha ő ezt tényleg nagyon rosszul érte meg, és azért ez látszott, akkor ha önmagadhoz hű akarsz lenni, és azt mondod, hogy neked ez nem fér bele, akkor az teljesen érthető, és ez nem csak sportolóként, hanem emberként is abszolút érthető bármikor, bárkinél, hogyha ő nem érzi magát teljes mértékig biztonságban, akkor azt mondja, hogy nem.
Igen, és hogyha mentálisan az viszi el a fókusz, hogy retteg attól esetleg, hogy mi történhet vele, és az is érdekes volt, amit Betlehem Dávid nyilatkozott, hogy a világkupa sorozatnál neki mentálisan okozott olyan leterheltséget, hogy a nagyon hideg vízhez hozzászoktassa magát, hogy ebben gyakorlatilag elfáradt fizikailag is. Tehát az, hogy mi van a fejetekben, az abszolút teljesen érthetően befolyásolja a fizikai teljesítményeteket is.
Igen. Egyébként ez nem csak a sportolóknál van így, hanem az embereknél is teljesen így van, hogy nyilvánvalóan, hogyha van valami nehézségünk a gondolatainkban, akkor nem feltétlenül megy olyan jól a munka, vagy nem feltétlenül vagyunk olyan jó beszélgető társaság napközben, vagy ilyesmi. Ez abszolút igaz a versenyzésre is, meg az edzésekre is, hogy vannak olyan napok, amikor nem fizikálisan vagyunk fáradtak, hanem mentálisan van bennünk egy olyan gát, egy olyan fáradtság, vagy bármi, ami azt mondja, hogy nem tudunk egyszerűen fizikálisan ott lenni maximálisan.
Ilyenkor is edzel egyébként, vagy azt mondod az edződnek, van lehetőséged azt mondani az edződnek, hogy ma szeretnék könnyített munkát, szóval milyen típusú versenyző vagy, és mik a szabályok közöttetek?
Én egyébként ilyenkor is szoktam edzeni, de van köztünk egy megállapodás.
Utasi Gergely és Formagini László az edződ, ugye mondjuk el?
Igen, tehát egy... Kicsit nehéz, Kutasi Gergely, nem így hívom, azért nehéz nekem mindig ezt így elmondani, szóval Kutasi Gergely és Formagini László, hát nálam csutak, és forma, úgyhogy kicsit más, hogy szólítom őket, és ezért így mindig nehéz, hogy Kutasi Gergely, Formagini László, igen, így hívják őket. Tehát van köztünk egy megállapodás, hogy van olyan, hogy ilyen havonta egyszer mondhatom azt, hogy most szeretnék inkább egyet aludni pluszba, és kihagyni egy edzést. Ez abszolút belefér az egészben, meg én mindig meg szoktam beszélni a csutakkal, hogy fog kinézni az évünk, hogy tudjak előre tervezni, hogy esetleg hol fogunk pár nap pihenőt kapni, vagy hogy mikor, mire készülünk, meg ilyenek, és...
Akkor ez, tudsz tervezni.
Igen, tudok tervezni, ez nekem mindig sokkal könnyebbé teszi a dolgokat, mert én alapvetően nem csak az úszással foglalkozom, sőt, én nagyon sok mindent csinálok az úszás mellett, így érzem jól magamat, és ezért, hogyha van pár nap pihenő esetleg betervezve, akkor én azt előre betervezem, hogy mit fogok csinálni.
Na mit szoktál csinálni, amit el szabad árulni, mondd el nekünk?
Hát, hogyha olyan idő van, akkor én nagyon szeretek túrázni, úgyhogy én kirándulni szoktam nagyon sokat menni, és nagyon szeretem is, illetve a kutyáimmal lenni, ugye a férjemmel lenni, úgyhogy nem feltétlenül szoktunk most már így utazgatni, bár a még a kapcsolatunk elején az országon belül nagyon sokat utaztunk, most már kevésbé, mert sajnos drága, és de ilyen nagyon szeretek lemenni a Mátrával, vagy ilyesmi, vagy van a Tiszatónál nyaralunk, úgyhogy Sarudan, oda szeretek még lemenni, de mondjuk oda csak ilyen késő tavasszal és kora őszig lehet lemenni, mert nem téliesített, meg alapvetően ugye a Tiszató az télen le van engedve, úgyhogy ott semmit nem lehet csinálni. Úgyhogy én mindig beszoktam tervezni, nekem mindig tele van a naptáram, de én tényleg én így érzem jól magamat, és azt gondolom, hogy nekem például az is nagyon sokat segített, hogy visszamentem a tanulni az egyetemre, és azzal is el vagyok, az is kicsit leköt.
Sokan ez milyen egyetem?
A Semmelweis Egyetemre járok, és gyógytornász képzésre. Sokan azt gondolhatják, hogy tudok még edzésen teljesíteni, hogyha ennyi mindent csinálok. Az az igazság, hogy ezek engem kikapcsolnak. Tehát nem tehernek élem meg azt, hogy mondjuk a kutyáimmal el kell menjek ide-oda, amoda, mert hogy nem azt élem meg, hogy kell menni, hanem hogy szeretnék velük menni, és ez nekem mindig egy ilyen kikapcsolódás, feltöltődés, pozitív energiák begyűjtése.
Egyébként mindenki azt mondja, hogyha eltereled a figyelmedet, és mással is foglalkozol, az egy idő után visszajön pozitív értelemben, hogy tudsz belőle táplálkozni.
Igen. Egy kicsit úgy érzem, hogy nem egy ilyen kalickában élek, és nem az úszás buborékában élek, úgyhogy, és én volt egy időszak, amikor nagyon az úszás buborékában éltem, az az ominózus időszak volt, kijöttem belőle, és most már úgy, az elején még úgy voltam, hogy nagyon ketté választottam, most már egyre kevésbé választom ketté. Úgyhogy, nekem ez kell, szükségem van rá, úgyhogy most már azért az edzőim is megértik, az elején nagyon sok vitánk volt ebből, hogy ennyi mindent akarok csinálni, de idővel ők is megértették, hogy nekem erre szükségem van.
Ugye beszéljünk a Ferencvárosról, a Váltó, a szép bronzérmet szerző Váltó tagjai mindannyian ferencvárosiak. Ahogy említetted, Kristoffal ti Pesten edzetek, Beti és Dávid Szokolai Lászlónál Veszprémben. Laikusként kérdezem, hogy egy ilyen Váltó verseny előtt nektek kell-e közös edzés, kell-e közös felkészülés, vagy ez azért nem olyan típus, mint mondjuk a medencés úszásban? Itt mondjuk csak annyit kéne, vagy kell eldöntenetek, hogy mi legyen a sorrend, ahogyan beugratok a vízbe. Szóval ez hogy működik nálatok?
Nekünk nincs szükségünk közös edzésre a váltó szempontjából. Ugye hosszú távot úszunk a váltóba is, tehát 1500 métert úszunk fejenként, és a váltás sem olyan, mint mondjuk a medencébe. Például most, tehát hogy úgy van a váltás, hogy egy ponton is közöttünk van kvázi. Tehát, hogy most is úgy volt, hogy a pontonnak az egyik oldalára ki volt rakva egy ilyen kis piros hurkaszerű ilyen bója, és azt kellett megérinteni a versenyzőnek, és akkor a ponton másik oldalán álló ember akkor ugorhatott bele a vízbe. Tehát, hogy azért ott eltelik idő, meg ilyenek, meg nem is annyira fontos az, hogy most 10 másodpercre hogyan váltunk, mert teljesen lényegtelen, behozzuk abszolút. Úgyhogy ilyen szempontból nincs szükségünk így mondjuk váltást gyakorolni, vagy ilyesmi. Alapvetően egyébként egy összeszokott csapat is vagyunk, hiszen azért volt időszak, amikor 4-en egyszer edzettünk a Fradiban csapattársaként. Úgyhogy igazából az edzőknek kell eldöntenie a versenyen nyújtott teljesítményeink alapján, hogy mi az, ami jó sorrend lesz. Ugye megvan mindegyik pozíciónak úgymond a feladata, tehát mondjuk az első...
Azt hiszem azt mondtad, hogy előnye-hátránya, mert mondhatjuk nem, hogy az első versenyző az, aki mondjuk így a verekedésből kiveszi a részét, hát ez volt Betty. Aztán jön az állóképességre alapozó teljesítmény, ez vagy te, talán ez az első két sorrendben.
Igen, igen, tehát hogy ez abszolút így van, az első embernek verekednie kell, az első embernek helyezkednie kell, míg a második embernek csak jól tartania egy jó pozíciót, illetve esetleg, hogyha tud, akkor javítani. Uh-huh. És általában a középső versenyzők azok, akik ilyen állóképességi munkát végeznek, persze időzőjelesen, uh-huh. mert mindenki állóképességi munkát végez, de ugye nyilván az első embernek kell egy jó kezdés, az utolsó embernek meg egy jó hajrá, úgyhogy mindig a versenyen nyújtott teljesítményünk alapján nézzük meg, hogy ki hol fog úszni. Nálunk azért a Bettinél, meg nálam azért ez eléggé biztos mindig, tehát hogy azért ő mindig is egy gyorsabb versenyző volt nálam, én meg állóképesebb. Uh-huh. A fiúknál szokott lenni ilyen, hogy na most akkor ki az, aki jobban tud hajrázni, tehát azért ott szoktunk változtatni, meg váltogatni, úgyhogy ez mindig attól függ, hogy ki milyen állapotban van, de szerintem egyébként ez egy jó sorrend, így jó összeállítás, és remélem, hogy amúgy még fogunk tudni jobb eredményeket is elérni.
Például az olimpián, vagy a 2027-es budapesti világbajnokságon. Érzelmileg más dolgokat hoz előben lőled az, amikor nem csak magadért úszol, hanem a társaidért is, és váltóban úsztok?
Igen. Ez egyébként nem csak nyílt vizen, hanem medencébe is, mondjuk egy országos bajnokságon, amikor ugye a Fradi váltójával kell felállni. Én mindig is olyan versenyző voltam, aki a csapatért a 120%-ot is képes volt kiadni, tehát volt jó pár olyan váltó versenyünk, ahol csodákat műveltem. Mm-hmm. Volt olyan, amit mondjuk utána megbántam, de ez már más kérdés. De szóval, hogy egyébként ez szerintem minden úszónál így van, hogy ugye mi egyéni versenyzők vagyunk, a legtöbb távunk egyéni, egyedül kell versenyezni, egyedül kell úszni, és amikor oda kerülünk egy váltóba, akkor mindannyian úgy érezzük, hogy végre nem csak magamért küzdök, hanem vannak még mások is, értük is küzdöm, és nem csak rajtam van a teher, hogy jól kell úszni, hanem eloszlik, és együtt cipeljük a terhet, és ez sokkal könnyebb így.
Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
A villamos se csenget, az ég furcsa hangokat rejt. Egy lakó ordítsát, a teta idegrász. Az ajtó visszhangzik, már a lépcsőház. Nem törődünk bele, nem szólhat ma bele. Csavart be a szőnyeget, hogy régen. Baj nem lehet, hogy el a lámpát, kis fel a zongorát, a zene szóljon, szálljon az éjjel.
szinted el a rendet, megtörjük a csendet, javak el a szőnyeget.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Példaértékű sportolók mesélnek életükről a Bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint